Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, yo! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Először is hadd hívjam fel megint, kedves hallgatók, mindenkinek a figyelmét arra, hogy április 6-ától költözünk a Megaphone nevű podcast streaming oldalra, tehát adhatjuk a Simplecast-et, ez minden bitonos podcastnél így lesz. Hogyha ennél is több részletet megtudunk, mert folyamatosan kapjuk a részleteket, hogy ez hogy fog működni, akkor majd kirakjuk egyébként a Facebook oldalunkra, de a lényeg az, hogy ez csak azokat érinti igazán, akik konkrétan a Simplecast oldalt nézték, és azon keresztül hallgatnak minket. Nekik majd mi hamarabb oda fogjuk adni az új linket, mert hogy gyakorlatilag a Simplecasten is volt egy ilyen saját oldalunk, és ugyanígy a Megaphone-on is lesz egy saját oldalunk, és hagy hangsúlyozzam sokadszorra is, hogy a magyar Megaphone-hoz az égvilágon semmi köze ehhez, vagy ennek. Na, és a másik pedig, hogy végre elkészültek a pólók, itt is nagyon szépen szeretném megköszönni a gyártónknak, a Forex Kft-nek, és ezek a pólók, ezek a keleten-nyugaton 500-as pólók, illetve egyszer sorsoltunk egy zászlót is, az is elkészült, már jött is az első visszajelzés, hogy megérkezett, de minden esetre, ha még bármilyen ajándékkal tartozunk, és én egyről tudok, de lehet, hogy több is van, akkor akár negyedszer is kérlek, hogy írjatok rám Facebookon. És akkor most pedig rákanyarodunk a mai adásunkra, ahol minden egyes contender, Dark Horse contender gyengeségét nézzük meg, vagyis hogy mi hiányozhat a playoffban, mi az, amiért esetleg nem vagyunk magabiztosak velük kapcsolatban, de az is lehet, hogy lesz olyan csapat, akinél nem találunk ilyen kifogást. És ezt az adást, ezt már többször is az NBA, hát magyarországi nagykövetével, Tőrös Balázzsal csináltuk meg, és ebből szeretnénk is hagyományt csinálni, úgyhogy ez idén sem lesz másképp. Éppen ezért itt van velünk most Baska. Szia!
Hello, sziasztok!
Szia Baska, én is üdvözöllek.
Én azt hiszem, hogy azzal kell, hogy kezdjük, hogy megpróbáljuk meghatározni azt, hogy mi az, hogy contender, mi az, hogy Dark Horse contender, mert róluk akarunk majd beszélni, és aztán én majd kérdezgetek tőletek, hogy szerintetek ez vagy az beleesik az adott kategóriába, de azzal a felütéssel indítok, hogy contendernek talán azt tekinthetjük, akinek az ereje, a támadása, védekezése, edzője megvan ahhoz, hogy reálisnak érezzük azt, hogy döntőbe jut. Ez a contender szerintem. Tehát nyilván minden egyes döntőbe jutáshoz, hova tovább győzelemhez kell szerencse is tudjuk, hogy sérülésmentesen, vagy viszonylag sérülésmentesen végigtold a rájátszást, tehát ez természetes, és hogyha csak nincsen egy Durant, Curry, Draymond, Clay féle Golden State Warriorsod, akkor senkire nem tudod rámondani azt a kiemelkedő egyértelmű csak ő a contender dolgot, ez idén is így van szerencsére, viszont a Dark Horse contender nálam legalábbis azt jelenti, hogy sok szerencsével, jó meccsapokkal látok olyan utat azért, hogy ők döntőbe keverednek, tehát nem dőlne össze a világ a meglepetéstől. De van olyan csapat, aki még ebbe a kategóriába sem tartozik bele, legalábbis nálam, pedig sokan máshogy gondolják ezt, úgyhogy ezért leszek nagyon kíváncsi a véleményetekre. Itt most megadnám a lehetőséget, hogy esetleg máshogy értelmezzük ezt a két fogalmat, de szerintem nagyjából jól körülírtam, nem tudom, Baska, van bármi hozzáfűzni valód?
Hát én ilyenkor azt szoktam hozzátenni csak, hogy ahol nem ilyen csoda az, hogy valaki bejut a döntőbe, tehát amit nem azért dobunk be, hogy aztán majd két hónap múlva előrángassuk, hogy lássátok, én egy fél mondat erejéig megjósoltam a csodát. És hogy van egy ilyen szakértői réteg szerintem, aki erre így megpróbál rájátszani, és így elhint ilyen kis. De nem lenne meglepetés, hogyha
yep.
a, nem tudom, New Orleans Pelicans valami nagyot csinál, és akkor 3 hónap múlva előhúzza, hogy na hát én megmondtam. Szóval én ilyenkor azokat a csapatokat próbálom előhozni, akiknél tényleg a józanész az diktálja, hogy tényleg 5% környéki esélyük legalább van arra, hogy döntőbe jussanak.
Zoli?
Nagyon jól lefettétek. Talán én még rövidebben úgy fogalmaznám meg, hogy azok a csapatok contenderek, igazi contenderek, akiknek nincs igazán szükségük külső segítségre. A Dark Horse contenderek pedig azok a csapatok, akik külső segítséggel bejuthatnak a döntőbe, és akár nyerhetnek is.
Nagyon jó, akkor ezt hasonlóan gondoljuk, úgyhogy ennek a logikának a mentén szeretném tőletek megkérdezni, hogy szerintetek Dark Horse contendernek számít-e a Utah Jazz? És akkor itt most Baska hozzád fordulnék először.
Ha nyomnék egy rebootot az agyamra, és mindenféle előítélet kitörlődne belőle, akkor azt mondanám, hogy tudok rájuk úgy nézni, az előítéleteimmel együtt nem tartom őket annak. Tehát, hogy ebben rengeteg szubjektum van, de ez a műsor meg erről is szól. Nálam ők nem Dark Horse contenderek. Sem.
Zoli?
Nálam azok, de teljesen értem Baska érvelését, és kicsit már beszélgettünk az adás előtt, kicsit beszélgettünk, állandóan beszélgettünk minden adás előtt, de hogy valószínűleg már tudom, hogy te mit fogsz mondani, Gábor, és inkább Baska felé fogsz húzni, hanem teljesen is egyértelműen. Én azért, egyrészt azért is vettem ide őket, hogy azért mégiscsak beszéljünk róluk. A másik dolog pedig az, hogy igen, hogyha majd kibontjuk, én is tudok, sőt, talán fogok is érvelni amellett, hogy miért nem Dark Horse contenderek, de amikor így a Dark Horse contendereket a fejemben így végig lapozgatom, akkor például azért kell őket is ide vennem, mert könnyen elképzelhető, hogy nyugaton az első fordulóban egy másik Dark Horse contender ellen fognak ugye pályára lépni, ahol nem feltétlenül lesznek esélytelenek matchup szempontból. Tehát ha már ezt elmondhatom róluk, már pedig én azt gondolom, hogy elmondhatom, akkor nem hagyhattam volna őket ki, úgyhogy spoiler, nem igazán spoiler, ironikusan mondom, úgyhogy a saját csapatomat a Dallas pedig mellette kihagyom. Tehát a kettő valahogy nem fért volna fel, nem fért volna össze nekem, és ezért is nálam azért itt vannak.
Na, ezt is teljesen másképp gondoljuk, de akkor ne szaladjunk előre. Azért azt el kell mondani a Jazz-zel kapcsolatban, hogy nagyon jó Athletic cikk jelent meg róluk egy olyan hete, vagy annyi sincs, hogy amint a top 9-es rotációban náluk egy vagy két ember kiesik, abban a pillanatban nem meggyengülnek, hanem összeomlanak. És igazából most egész szezonban ezt láttuk, hogy igen, amikor teljes volt a Jazz, ami ugye Ingles sérülésével most már úgy, ahogy van, nem is fog összejönni. Tudom, hogy el is cserélték, de nehéz úgy kezelni azt a játékost, mint akit elcseréltek, aki Portlandbe még csak besetette a lábát, tehát ott lakik az edzőközponttal, azt hiszem 10 percre, és még panaszkodott is, hogy hát nem mehet oda a srácokhoz. Szóval igen, nagyjából ennyire cserélte el Ingleszt a Jazz, mindegy. És
kell indítani podcastet, akkor mehet mindenkivel interjúzni.
Na igen.
JJ Redick is még aktív játékosként mindenkivel tudott beszélni.
Amúgy, és ráadásul Ingles erre alkalmas is lenne, de most a Varga betűről visszatérve azt is el akarom mondani, hogy a védekezésük, arról sokat beszéltünk, hogy minden második évben rosszabb valamiért, ez most a rosszabb év, de hogy az All-Star óta még rosszabb. Hát az All-Star óta 19. védekezésben a Utah Jazz, és most azért nem feltétlenül arról van szó, hogy csak Gobert meg Mitchell kiesése jelentett nekik problémát, hanem technikailag bárki, és Bogdanović, ha jól emlékszem, még mindig nincs.
Ma jött vissza.
Nagyon jó, akkor ő legalább már lesz. Ez mondjuk jól jön, hogy finoman fogalmazzak, mert nincsenek meg emberanyagban, tehát pont azt vizionáltam én legalábbis, és most már bevallom abszolút hibásan a szezon előtt, hogy jól sikerült a padot feltölteni, de nem érzem azt, hogy ez a pad, ez a tavainál talán erősebb, de így, hogy Ingles kiesett, hogy akár csak ezt az egy dolgot tudná pótolni, és amiről még beszéltünk, ez a Rudy Gay majd center tud játszani, cserecentert ugye, hogyha Hassan Whiteside pályán tarthatatlan. Oké, de most jelenleg Gobertrel sem annyira elit a védekezésük, az vele még mindig jó, de nem annyira elit, és azt is láttuk a playoffban, már évek óta látjuk, hogy kell ellenük játszani, tudják a csapatok, five out, minél inkább 5 wing felé menj, és akkor el tudod váltani a pick and rolljaikat védekezésben, illetve támadni tudod őket akár pick and roll-al, akár bárhogy, hiszen a periméter védőik nem jók, Gobert meg, hogyha kihúzod, akkor annyi volt. Szóval megvan ellenük a recept is, és ezért egyszerűen Nem tudok olyan forgatókönyvet, hogy ők döntőbe jussanak, és ezért nem Dark Horse contenderök. Itt most talán Zoli neked címezem, hogy azzal, hogy azt mondod, hogy Dark Horse, azzal elképzelsz egy olyan forgatókönyvet, igen külső segítsége jó meccsapokkal, hogy egészen döntőig mennek.
Igen, nyilván a legjobb esetőség az az náluk, hogy mindenki egészséges, tehát nyilván innen indulunk, és azt át kell tudni hidalni valahogy, hogy nincsenek igazán atletikus perimétervédők is. Évek óta ez a legnagyobb probléma, mert a play-offban, amikor az ellenfeleid átlagos tehetsége és atletikai képessége ugye erősen megugrik, ott már nem működik az feltétlenül, amit ugye Gobertrel tudnak játszani. Ezt nem bontottad ki, de igazából megemlítetted, Gábor. És akkor tegyem fel magamnak ugye a kérdést fejemben, hogy hogyan juthatnának esetleg be. Hát nyilván úgy, hogy Mike Conley, Royce O'Neal és Bojan Bogdanovic mag egészségesek a teljes playoff futás alatt. Ugyanazt a Donovan Mitchell-t látjuk, hogy talán még egy kicsit jobbat akit az elmúlt két playoffban, ami azért ugye elég komoly scorer volt időnként.
A playoff Mitchell az egy szinttel feljebb van, ezt el kell ismerni.
És gyakorlatilag mindenek együtt teljesülni kell, ami persze nem a legrealisztikusabb rövidtávú jövőképnek, igen, ezt értem és elfogadom. Ennek ellenére visszaugornék oda, hogy ha már a Mavericks-et meg fogjuk említeni, tudom, Gábor, hogy te is, mert ezt már ugye elárultál az adás előtt, akkor én egyszerűen Jazz nem hagyhattam ki, mert simán elképzelhető, hogy az első körben Jazz fogja búcsúztatni az én csapatomat. Benne van a pakliban.
Na jó, Baska, ezt kifejtettük, ugye?
Abszolút.
Jó, akkor menjünk tovább, mert szeretném megkérdezni tőletek azt is, hogy a Chicago Bulls Dark Horse contender-e, és akkor most Zoli, téged kérdeznek először.
Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Rajtuk még inkább elgondolkodtam, mint a Utah Jazz-em, és végül arra következtetésre jutottam, hogy igen, de a Jazz mellett ők azok, akiknél a leginkább rezgett a lét a listámon. Olyan egyértelmű méret és ugye interior defense belső festék védekezés problémáik vannak, amik a play-offban extra módon kijöhetnek, és ahol nem biztos, hogy az egyébként talán legjobb és ugye a szezon elején minket teljesen sokkoló periméter védekezésük át tud hidalni. Ez lesz itt igazából a kulcs, tehát amikor egy Lonzónak, egy Alex Caruso-nak, Lonzo egyébként visszatér playoffra, vagy visszatér?
Még nem tudjuk, egyelőre ugye még nem tehát tért vissza.
Tegyük fel, hogy igen, hogy mind a ketten egészségesek lesznek, ugye Caruso már visszatért. Az alapvető probléma még mindig meg lesz, tehát nincs egyszerűen kitre rárakni ugye Durantra, Antetokounmpóra, és főleg erre a két játékosokkal gondolunk, mint olyan matchup akadály, ami lehet, hogy áthidalhatatlan lesz. Amiért mégis ide vettem őket, az a szezon elején mutatott játékuk, ami nem biztos, hogy a legjobb érv egyébként, de azt azért megmutatták, és ugye főleg DeRozan egészen elképesztő teljesítményével, ami hihetetlen még most is számomra, hogy fel sem merül a neve az MVP listán, és ez nyilván megmutatja azt is, hogy milyen szinten játszik a másik három srác, ugye Jokic, Giannis, az emlegetett Giannis, és ugye Joel Embiid.
Kezded magad meggyőzni róla, hogy kirakd őket egyébként, minél többet beszélsz.
Mondom, alapban rezgett a lész, tehát megmondom, hogy azért raktam be őket, mert ez inkább ilyen wishful thinking a részemről, és nagyon-nagyon szeretném, ha ők megkavarnák a kicsit keletet. Meglepő, saját magam számára is meglepő módon szimpatikussá váltak számomra idén, már abszolút nem zavar Zach LaVine jelenléte, és az, amit csinál, még akkor is, hogyha ugye az mondjuk advanced-statok alapján még mindig inkább lefelé húzza őket, de hát Alex Caruso-t imádom, szinte a kedvenc játékosom a nem sztárok és nem Mavericks és Nuggets játékosok közül, és DeRozant is megmondom, ezt én nagyon-nagyon megszerettem az elmúlt két évben. Amennyit mi is ekésztük őt az elmúlt 10 évben, ugye már a podcast előtt is bőven évekkel, te is, Gábor, elég komoly love-hate kapcsolatot ápoltál ugye vele kapcsolatban. Szeretném, meg ugye Vucevicet is nagyon szeretem. Tényleg imádnám, ha ez a csapat meglepetést tudna okozni, de az észérvek nem feltétlenül emellett szólnak, igen.
Vaskám, igen vagy nem?
Hát én azt gondolom, hogy nálam ők a csoda kategóriába tartoznak most már. Tehát az a csapat, amelyik All-Star gála után 26. védekezésben az mit akar? Tehát, hogy mibe bízik, és értem, hogy majd visszajön Lonzóból, meg egy ideje már játszik Caruso is, de mellé alsó 10-ben vannak támadásban is. És én a szezon elején a szkeptikusok közé tartoztam, aztán 3 hónapig lehajtott fejjel meg kapusztiba jártam, és azért az látszik szerintem nagyon sok szempontból ebben a szezonban, hogy sok minden, amit az első pár hónapban kénytelenek voltunk elhinni a teljesítményeket látva, azért a rétegrendeződés nagyon sok tekintetben visszaállt, gondoljunk majd, ha szóba kerülnek később a Bostonra, vagy például a Chicagóra, ahol egy csomó dolog most ténylegesen úgy történik, ahogy ezt elgondoltuk a szezon elején, amihez kellettek ilyen freak statok, meg kellett olyan mondjuk 2,5-3 hónap DeRozantől, ami nem túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy történelmi volt. úgyhogy ezek a trendek az elmúlt 30 év személyes tapasztalatai alapján ritkán fordulnak meg 180 fokban, amikor szükség van rá, és a Bulls jelenleg így tartja a hátát, de csúszik lefele a lejtőn, és egy marha nagy szikla gömb, ami az Indiana Jones, ami elől menekül a Fridláda elején, azt próbálják tartani, és esik közben az eső, és sáros a talaj. Tehát, hogy így küzdenek, de így egyre mélyebben mennek bele. Óriási meglepetés lenne ezzel a mérleggel, illetve bocsánat, ezzel a menetrenddel, ami nekik hátra van. Most már egyre viccesebb ugye megnézni a Tanketont ilyenkor, de hát csak a második legnehezebb a sorsolásuk. Miami, Milwaukee, Boston, Minnesota, Charlotte. Nem lesz így meg a hazai pálya sem. Onnantól kezdve meg az első körös búcsú tűnik nekem inkább a valószínűnek velük kapcsolatban.
Teljesen egyetértek, egy csapat, amelyik full összeesett védekezésben, Caruso se tudta őket visszahozni, és nem tudom, hogy a sérüléséből éppen, hogy betoppanóból vissza tudná-e, emellett már említettem, hogy DeRozan akármilyen szezont fut, én azt, hogy ő playoffban ezt tudja hozni, azt addig nem tudom elhinni, amíg látom, úgyhogy nálam sem Dark Horse Contender a Chicago Bulls. Na de, Dark Horse Contender-e a Denver Nuggets? És itt most nyilván muszáj arról beszélnünk, hogy ha a Murray-ék visszajönnek, ha nem. Mi van akkor, hogyha nem jönnek vissza? Ebben az állapotában Dark Horse a Denver? Ez a kérdés, akkor Baska hozzád menne először.
Nem.
Nem az. Tehát nem. Még csak az se így van. És hogyha a sérültek beesnek...
Hát figyelj, most ez itt viszont életbe lép a... Ha mindenki visszatér, akkor eldurrantok egy fél mondatot, amire... Tehát ő akkor igen. Is. Én azt gondolom, hogy egy olyan csapat, amelyiknek át kellett alakítani a játékát, és ezt kiválóan megtette, és ahol én nagyon hiányolom Michael Malone nevét kb. Életemben először, mert egyébként nem vagyok egy túlságosan nagy rajongója, az, hogy idén legalább a futottak még kategóriában, említsük majd az évedzői között, de ott is hát borzasztóan sok méltó jelölt van, ő is közéjük tartozik. Szóval egy olyan csapatban, ahol az irányítód, meg a kedvenc potáp shootered és atlétád nincs egész évben, oda éles szituációban visszaszokni, ez megint az a sztori, ami nem nagyon szokott megtörténni. Tehát tényleg csak egy hülye példát hozzak, és hogy tudom, hogy hülye példa tényleg, de Jordan visszatérése után sem döntőzött a Bulls. Tehát, hogy ezeknek kell egyszerűen idő, hogy megtörténjenek, és amikor együtt játszottak és együtt voltak, akkor is emlékezetek vissza, hogy voltak Malone-nak rotációs problémái, nem tudott mit kezdeni sokáig, például pont Porter Juniorral, mit kezdesz azokkal a játékosokkal, akik eddig húzták a szekeret, most hirtelen behorpar a játék idejük felére, az ő egójuk hogyan reagálja le ezt, az ő teljesítményük, tehát oké, az egyik oldalon bepakolsz, de akkor nem az történik, hogy mindenki megtartja azt, amit eddig csinált, és ennyivel jobbak leszünk, hanem ott rengeteg érdek, meg felvett jó szokás sérül, és ez a Denver nagyon sok jó szokást vett föl, és ebben a formájumban sem gondolom azt, meg hát a tabella is ezt mutatja, hogy ők Dark Horse contenderek lennének. Csodálatos a sztori, nagyon imádom azt, hogy én ezt elmondtam már pár helyen, de én novemberben azt mondtam volna, hogy engedjük el ezt a szezont, ne égessük el Jokicsnak egy prime évét 35-38 percekkel, hanem majd jövőre a többiekkel full egészségesen szaladjanak neki. Tök jó, hogy nem ezt csinálták. Nagyon jó, hogy Jokic jó eséllyel megint MVP lesz, de ebben én sokkal többet nem látok.
Teljesen egyetértek, ott kezdeném, hogy ők is esnek vissza védekezésbe most már hónapok óta. Ők szép lassan, tehát nem akkora esések ezek, mint majd hamarosan beszélünk pár csapatról, de szépen lassan esnek vissza védekezésbe. Ez mindig rossz jel a playoff felőtt, ugye a Bulls szintén nyilván ez az analógia. Azzal is egyetértek, hogy most például, hogy Michael Porter Jr. majd egy playoff védekezésbe beilleszthetően tér vissza, ha mondjuk visszajön? Tehát ezeket a kérdéseket inkább cinikusan teszem fel, mert az a 90%-os valószínűségű válasz, hogy nem. Most Murray-ről nem is beszélve, aki sose volt jó védő, és oké, rendben van, még jobb támadó csapat lesznek, mert mondjuk mind a kettő valami csoda folytán jó hát formában tér vissza, hát nem tudom, hogy ez elég-e, úgyhogy nálam is jelenleg a Denver, nem Dark Horse Contender, Zoli.
Összefoglaltattok a lényeget igazából, a két srác nélkül nem igazi Dark Horse Contenderek. Nyilván beszélünk kell róluk egy ilyen adásban, már csak azért is, mert tényleg, amit Jokic csinál idén, az fenomenális. Nem érdemes most újra felsorolni statokat, mindenféle boxscore és advanced statot gyakorlatilag dominál, és most már az ilyen hónapra lebontott statisztikákban is ilyen Karim Abdul-Jabbar szintjén van, ami egészen elképesztő, de ez is probléma lesz, mert hogy ahogy Baska utalt, nem tud annyit pihenni, és tavaly látszólag azért elfáradt már az elődöntőre, főleg a végére, bár viszonylag gyorsan kivégezte őket, megszabadított őket a szenvedéstől a Suns, de látszott rajta, hogy már fizikailag sem volt az igazi. Idén talán még jobb fizikai formában van, de a két maxos játékos nélkül, második, harmadik legjobb játékosod nélkül milyen esély lehet egy akárkinek. Tehát szerintem Prime Jordan sem tudná bajnoki címre vezetni ezt a Nuggets-et, anélkül, hogy visszatérjenek ezek a srácok. Úgyhogy itt nincs mind gondolkodni, akkor lehet úgy igazán esélyük, hogyha visszatér Murray és Michael Porter Jr. is, és meglepően jó teljesítmény nyújtanak. De mivel most már gyakorlatilag itt van a playoff, erre nyilván egyre kevesebb esély van, tehát engem azt se lepte meg, hogy egyikük sem játszana már idén. Sőt, hát lehet, hogy ezen a ponton ez tűnik valószínűbbnek.
Néhány héttel ezelőtt én azt mondtam, hogy ilyen 10 meccsre jósolnám azt a alapszakasz kötelező kört, amit bele kéne tenniük a közösbe, hogy ennek legyen értelme, meg legyen haszna. Ennek már nincs esélye, és amit meg Zoli mondott, ott meg azért tegyük hozzá, hogy bárhonnan is fut neki a Denver majd ennek a playoffnak, jó eséllyel Jokicra vár 4-5-6-7 meccs, vagy Adams ellen, vagy Ayton ellen, vagy Gober ellen. És az viszont nem az a szituáció, aki az NBA 30 csapatából, bocsánat, 29 csapatából, nem tudom, 17-nél nincs ember, aki kihívást jelent Jokicnak. Most ezzel a hárommal 2-3 naponta birkózni, az azért az ember próbáló, és hogyha nincsen segítség, akkor, amit mondott Zoli is, előbb vagy utóbb, és inkább előbb, mint utóbb ki fog fogyni a tankból az üzemanyag.
Akkor a következő kérdésem az, és majd én mennék először, hogy a Toronto Raptors Dark Horse Contender-e, mert őket viszont mostanában kezdték annak emlegetni több helyen. Én itt is nemet mondok, tehát eddig az összesnél nemet mondtam. Azt hiszem, hogy a Toronto Raptors annyiban más, mint a többiek, hogy a Raptorsból egy vagy két kört is kinézek, mert olyan típusú különleges csapat, ugye Nick Nurse-nek az ilyen őrült sapkás ilyen kémikusnak a konyhájában kiforrasztott valami egyveleg, amit nem nagyon láttunk még. Talán a Clippers ugye valami hasonlóval kísérletezett, és még mindig kísérletezik. De ez így ebben a formában egyszerűen nagyon nehéz megállapítani, hogy mennyire playoff képes. Mert ha azt mondom, hogy a Raptors ugye ez a matek feladatot jól megoldó csapat, amelyik sok labdát szerez, kevés labdát ad el, sok támadó lepattanót szerez. Tehát szeretne sokkal inkább többet rádobni. Ez azért is van, mert szarul dobnak, tehát triplát is, mindent. Ezek a típusú csapatok, ezek a playoffban azért nem feltétlenül érvényesülnek annyira. Tehát ha erre ránézek, akkor a kapásban egy nagy ér van mellett, hogy nem contender a Raptors. De ő nekik teljesen ellentétesen sok csapattal folyamatosan erősödik a védekezésük. Azt hiszem hatodikak az All-Star szünet óta. És az erősödő védekezés azért is van, mert megtalálta Nick Nurse azt a 8 embert, akivel ezt lehet csinálni. És hogyha Fanfleetnek teljesen egészséges lenne a térde, és meg lenne az legalább kis sebessége, mert sose volt gyors, amivel azért már tud támadást bontani, akkor én lehet, hogy Dark Horse-nak mondanám a Raptors, de akkor lehet, hogy most a második helyen állna a Toronto. Levendit ugye nem hagyta volna ki azokat a meccseket, ahol sikert az Orlando meg a Detroit ellen is kikapni például. És bárkit megverhet típusú csapat a Raptors, szerintem Nick Nurse továbbra is a liga talán Spoelstra után legjobb edzője, playoff edzőként is kiválóan bizonyított. Tehát itt annyi erősség van, hogy abszolút nem ilyen írt be előre, hogy elsőkörös kiesés, de hogy ez végig tudjon menni, és a Raptorsnak a gyengeségeit ne tudják kihasználni a csapatok három körön keresztül, azt elképzelni sem tudom, úgyhogy nálam nem Dark Horse a Raptors. Zoli, nálad?
A Raptors egy hihetetlen szimpatikus csapat, amelyiknek nagyon komoly potenciálja is van a jövőre nézve, ugye elsősorban Scottie Barnes miatt, de ilyen támadójátékkal én azt gondolom, hogy nem lehet őket a Dark Horse contenderek közé sorolni. Ha nem csak az emlékezetem, azt a minap olvastam, hogy talán 10 éve nem volt ennyire rossz a támadójátékotok, mint most.
Hát ő fél pályán, mert összességében nem rossz, csak...
Szimpán a 100 labdabirtoklásra dobott pontszámokat tekintve is, én azt olvastam.
Nem tudom megerősíteni, de lehet.
Szóval az nem ideális nyilván. Egyébként mondom, zseniális. Tehát az építkezés, amit csinál Masai, az brutális, és ha olyan szintet tud ugrani Scotty jövőre, amit én várok tőle, de te ugye nem mered, mert nyilván te sokkal inkább emocionálisan investált vagy. Én ugye könnyen verem másnak a micsodájával a család. Ha azt ő megugorja, amit szerintem meg fog ugrani egyébként, akkor jövőre már akár Dark Horse Contenderok lehettek, de idén még egyszerűen nem. Ez a támadójáték, ez a shooting egyszerűen kevés ez.
Vaska.
A Torontónál nekem van egy ilyen best-case szenárium, hogy ők főcsoport döntőt játszanak, és ez két dologra alapozom, és értelemszerűen a mai állásra vonatkozik. Arra én látok értékelhető és szabad szemmel is látható esélyt, hogy nekik lesz esélyük a Boston ellen 7 meccsen. És utána én azt prognosztizálom, hogy a Miami lecsúszik a második helyre, a Brooklyn beér 7. helyen, a Brooklyn megveri a Miami-t, és hogyha Kyrie továbbra sem léphet pályára Torontóban, akkor még egy főcsoport döntő is elérhetővé válik.
Uh-huh. Tehát látsz olyan best-case szenáriót, de olyat azért tesem, hogy döntőbe jut a Raptors.
Nem, ott a végén lesz egy akadály. Azt nem látom, hogy a Milwaukee-t meg tudnák verni.
Aha. Na akkor
mondjuk.
Tulajdonképpen mind a hárman nemmel válaszoltunk még akkor is, hogyha a Raptorsnál rendesen billegtünk, de akkor most lesz egy nagyon izgalmas, érdekes kérdés.
Én egy picit se billegtem, tehát hogy szerintem a Raptors nem döntő matéria, csak az ágrajz, az alakulhat úgy nekik, hogyha ott hozzák azt, amit ebben a szezonban hoztak, ami minden csak, tehát tényleg lenyűgöző, akkor ebből kijöhetnek esetleg jól.
Okay. Én a Raptorsnál megmondom, hogy szintén billegtem, de végül nem felé dőltem el, és akkor most egy olyan kérdés, amiben nem fogunk egyet érteni. Dark Horse contendere a Brooklyn Nets. Paska.
Nálam abszolút.
Zoli?
Nálam is nem kérdés, és most kell, hogy nyilván sok átfedés lenne miatt Kevin Durant személy az egyik. A meglepően hatékony újoncok a másik, akiket nyilván nem akarsz játszatni majd feltétlenül a play-offba, de ha muszáj, akkor szerintem nem lesznek totális csőd kategóriák. Az, hogy ugye most már Kyrie játszhat hazai pályán, ez nyilvánvalóan egy nagyon-nagyon fontos lépés a jó irányba, és persze a Toronto, mint a féle Damoklész kardja, még mindig ott lebeg a fejük felett. De mindent egybevetve én a Dark Horse kategóriába abszolút berakom őket. Látok több olyan szenáriót is, ahol ők döntőbe juthatnak. Nyilván nem a legnagyobb esélyesek, tehát ez nem kérdés, messze nem. De én jelen pillanatban nem tudnék például nagyon nagy különbséget tenni köztük is, mondjuk egy Philadelphia Sixers között, akik ugye szintén nem néznek túl jól ki, de ugye tudjuk, hogy a Miami is róluk majd beszélünk, és a playoff más. Mindegy, ezt még úgyis kifejtjük, ezekről a csapatokról beszélni fogunk, de összességében én egyértelműen az igen mellett vagyok.
Na, én viszont a nem mellett vagyok. Nekem akkor volt egy ilyen megvilágosodásom, pedig mostanában nagyon sok Brooklynt néztem. Kíváncsi voltam, hogy most ez a csapat tényleg beroskadt-e. Tudom, hogy Durant hiányzott, tudom, hogy mekkora drámák voltak körülöttük. És amikor a Memphis elleni meccsüket néztem, és Kevin Durant meg Kyrie Irving dobott, vagy nem tudom, 80-valamennyi pontot ketten együtt, és a Memphis tulajdonképpen simán, vagy nagyjából simán verte őket, Ja Morant nélkül, úgyhogy 130-at dobtak kb. Akkor láttam azt, hogy az, hogy
Bocsánat, ők... csak gyorsan tegyük hozzá, egy Morant nélkül ugye 74 win pace csapata.
Jó, igen.
Nem biztos, hogy ez negatív.
Igen, nem biztos, hogy ez negatív, de szóval itt most kifejezetten a támadásra akartam kiegyezni a hangsúlyt, mert Morant nélkül viszont nem jobbak támadásban, védekezésben viszont a liga legjobbjai Morant nélkül. Tehát ugye ott azért inkább ez a vonal megy. Szóval az a helyzet, hogy a Brooklynnak a védekezése az első másfél hónapban számunkra is meglepetésre ugye top 10-es volt annak a végén. Azóta ez a csapat gyakorlatilag a legrosszabb védekezés produkálja a ligába, vagy közel a legrosszabbat. Tehát houstoni alacsonyságokba azért nem megyünk el, de értitek. Azt hiszem a szünet óta is, tehát az All-Star szünet óta is bottom 5 védekezést látunk a Brooklyntól, picit feljebb, most nézem. Én szerintem ez most nagyon komoly probléma, komolyabb, mint tavaly, amikor megvolt az ember anyaguk egyrészt arra, hogy mindent elváltsanak, ami most nincs meg, főleg Drummonddal meg Seth Curryvel. Tehát már itt megbukik az egész sztori, hogy a switching védekezéssel majd a playoffba feljebb tudnak kapcsolni. És tavaly ugye egy olyan alapszakaszt láttunk, ami egy teljesen támadásról szóló alapszakasz volt, az idei azért visszább vett ennél. És azt gondolom, hogy ebben az évben ezzel a védekezéssel hiába, hogy lehet, hogy szétszórnak pár csapatot, de hogy háromszor egymás után párharcot nyerj, az szerintem gyakorlatilag lehetetlen. És ezért nem gondolom Dark Horse contendereknek őket, mert bárkit megverhetnek. Csak nem tudom, hogy megverhetnek-e bárkit háromszor. Szerintem nem.
Én ezt a Brooklynt alkalmasnak tartom arra, hogy felülírják a támadás meccseket nyer neked a védekezés bajnokságot régi közhelyet. Tök igazad van minden számban, amit mondasz, hogyha most így keresnék egy ilyen silver liningot, márciusban már 15-ek védekezésben, tehát már legalább nem a liga alsó harmadában vannak.
Lehet, hogy Harden eltávozása nem tesz rosszat egyébként ilyen szempontból.
Készültem ilyen statisztikával mind a Philly, mind a kapcsán, gyakorlatilag Hardennel 11-ek voltak támadásban, 23-ak védekezésben, Harden nélkül 11-ek támadásban, 21-ek, vagy 23-ak voltak is 21-ek, picivel jobban védenek, és hogyha szűkítjük az időintervallumot arra az időszakra, amikor már Kyrie inkább rendelkezésre áll, akkor a támadó számok azok még értelemszerűen mennek följebb. Ugye pont, hogyha ezt a március nézzük, ahol kijöttek ugye 15-nek védekezésben, ott támadásban már harmadikak, és hát ugye agyrém, hogy 5 csapat van 120 pont vagy a fölött márciusban támadó hatékonyságban. De amikor a te csapatodban van a liga top 5 klács játékosából 2, top 4, top 3, és akkor most kezdjük el, hogy ki hogy varakja Kevin Durantet meg Kyrie Irvinget.
És ugyanez azt igaz, bocsi, ISO játékost is mondhattál volna, mert igen, ott is top 5 mind a kettő.
Azt szerintem elég sok mindent ellensúlyoz védekezésben. Uh-huh. Én nagyon szeretek nagyon sok fazont ebben a csapatban. Nekem a szívem az ugye a kispad felé húz, mert Steve Nash az nekem ugye félisten kategóriában van, és igen, Seth Curry Kevin Hurter mellett is szarul nézett ki tavaly, és lesznek Kevin Hurternél jobb kaliberi játékosok, akik majd megpróbálnak hát élősködni Seth Currynek a kis testén, de ott van Brown, ott van Claxton, akiket én mind a kettejüket nagyon szeretek, és hogyha megtalálod azt az ötös, tehát szerintem van olyan ötös ennek a Brooklyn Netsnek, amelyik tud védekezni akár crunch time-ban is kifejezetten jól, és nem vagyok benne biztos, hogy Seth Curry és André Drummond benne van ebben az ötösben. Hát, viszont, hogy ott van mondjuk ott van egy Claxton fönt, ott van egy Durant, ott van egy Brown, egy Irving, és akkor negyediknek, nem tudom, vagy ötödiknek tegyük be, nem tudom, Thomas most mondtam valakit.
James Johnson-t esetleg.
Hú, igen, akkor az már jó magas csapat, de igen. Igen, szóval én azt gondolom, hogy keveset láttuk őket minden idők egyik legőrültebb szezonján van túl ez a csapat. Tehát gondoljatok tényleg abba bele, ahogy elindulnak, és nincsen Kyrie, aztán Harden rosszkedvű lesz, és Durant sérült, és akkor még egy szót sem beszéltünk arról, miközben a Denvernél ezzel kezdtük, hogy mi van, hogyha jön Murray, meg mi van, hogyha jön Porter Jr., hogyha ebbe a szarul védekező csapatba megérkezik Ben Simmons, akinek elvileg a epidurális érzéstelenítés vagy fájdalomcsillapítás hat, és egyre jobban van.
Az mondjuk nem lesz egyszerű őt beépíteni, szóval én ezért nem is vettem ezt elő, de a teoretikus Simmonszal teljes és már egész szezonon át készülő Brooklynról teljesen máshogy beszélnék. Figyelj, én vállalom továbbra is akkor, hogy nem. Zoli, gondolom nem változott a véleményed.
Nem, de nyilván annak örülök, és persze tök egyértelmű volt számomra, hogy egy Kemben készülő Simmonszal felálló csapatot te is teljesen másképp értékelnél. Nekem összességben Simmons nélküli rotáció is egyébként. Nem azt mondom, hogy halálosan bele vagyok szerelmesedve, de nem látok olyan hatalmas nagy tragédiákat, mint te, Gábor. Nyilván a védekezés a kérdés, tehát ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy a védekezés a kérdés. De én is egyébként nagyon sokra tartom, mint potenciális roleplayer, ugye Nick Claxton és Bruce Brown-t is. Főleg Bruce Brown az, aki stabilan tudja azt a szerepet hozni, és nyilván az ő szerepe könnyebb is valamivel, mert Nick Claxtontól ugye azt kell, hogy elvárja a Nets, mert nincsen más azon a poszton, hogy olyan csodálatos besegítő védekezés mellett még a pick and roll-okat is valahogy ugye felrobbantsa.
Azt láttátok azt a cherry pick statisztikát, ami most jött ki egy vagy két napja a legmagasabb net ratinggel rendelkező duók az NBA-ben?
És nem láttam, de akkor Nick ott van ezek szerint.
Az első, az Quickly és McBride, de a harmadik Brown és Claxton.
Az se rossz. Hát amikor a Brooklyn védekezik magyarán. Ugye Brown és Claxton pályán van, ez gyakorlatilag ezzel van összefüggésbe.
Egyébként arról nagyon megkérdezném Nest, hogy egy, és lehet, hogy találtam volna erről cikket, hogyha nyitottabb szemmel járok, hogy Claxtonnak a játékos fejlesztése, játék ideje, kibejárkálása a csapatból, az hogyan néz ki, mert szerintem ez egy eléggé kevéssé megénekel, de szerintem a csapat szempontjából meg tök fontos sztori, hogy vele úgy nem úgy tűnik, mintha mindig ugyanakkor a erőbefektetéssel tudnának vagy akarnának számolni.
Még én annyit tennék az egészhez hozzá, hogy ugye azért Baskával mi évek óta versenyzünk azon, hogy a pápa akit nevezzen ki a Nash egyházmegyei élére bíborosnak, és szóval én is imádom Steve Nash-t, ezt tudjátok rólam, mint ahogy Baskáról is tudjátok. Ettől függetlenül jelen pillanatban nem gondolom azt, hogy Nash jó edző lenne. Én ennek nem látom nyomait, és mintha nagyon vissza is esett volna azzal, hogy D'Antoni elment mellőle, és nem akarom leírni.
Nem fogalmazhatok picit szebben is mondjuk úgy revidálni, hogy még nem tudjuk most, hogy Nash mennyire jó edző.
Igen, csak érted, hogy nem látom annak a jelét, hogy ő jó edző lenne. Nem gondolom azt, hogy a Brooklynnal egyébként nagyon mást lehetne játszani, tehát, hogy kicsit meg van kötve a keze. Viszont az, hogy a
playoffban majd... ekkora egókkal, tehát egy Irvinget edzeni, nyilván előtt egy Hardent, ennél nehezebb szituációban nem is keveredhetett volna igazából.
Hát igen, csak azt akarom hangsúlyozni, hogy mondjuk a playoffban viszont, ahol gyors döntéseket kell majd hozni, meccsről meccsre, meg teneket kell az első ütést bevinni, ugye az első meccsen, na ezekben én most arra fogadnék, hogy Nash még azért nem lesz annyira jó. És mondom, országos rajongója vagyok, de azért még ezt az edzőfaktort szerintem itt meg kell említenünk.
Szerintem tud majd meglepetéseket okozni, de nyilván kíváncsiak leszünk, hogy tényleg semmit csinál.
Nála nehezítette pályát, nem tudom, hogy kapott te vezetőedző az elmúlt belátható időben. Ahhoz képest szerintem ez a csapat próbálkozik, de teljesen egyetértek. Azt nem mondanám én sem, hogy rossz, hogy jó edző, de azt sem mondanám, hogy rossz. Mert hogy tényleg nem volt egy hónap, amikor nem változtak alapparaméterek a csapat kapcsán.
Igen, szóval ezt nem lehet kivenni, és nem is azt akarom mondani, hogy rossz edző. Egyébként most egy edző sorrendben azért nem raknám túl előre, ez kétségtelen. De igen, még sok minden nem tudunk róla. Na, a következő csapatokról már azt fogom kérdezni, hogy contendere, úgyhogy szintet lépünk. Contendere a Boston Celtics. Baska?
Nem. Én ezzel izzadtam a legtöbbet, de próbálok markáns lenni, hogy úgy álljon föl majd a kedves hallgató, hogy lát különbségeket, azt mondom, hogy nem.
Zoli?
Nem egyetem, hogy igen. Nyilván nem a legfőbb esélyesek, de contenderek. Tehát amit az elmúlt, három hónapban mutatnak, az egészen elképesztő, és igen, megvannak az egyetemi problémák, mikről fogunk beszélni nem sokára, de ennek ellenére nem kérdés számomra, hogy contenderek.
Oké, én is a nem mellett vagyok, és egyébként azzal teszem, hogyha nem jön a Time Lord sérülés, akkor el se gondolkozom azon, hogy contenderök-e, mert ez már nem csak egy forma.
Ugyanígy.
Igen, tehát azért láttunk sokszor már az elmúlt években olyat, hogy valaki az év második felére nagyon jó lesz, és fut is a rájátszásba, de olyat még nem láttunk, hogy ezzel döntőbe jusson, az ritka. Most az Atlanta jutott eszembe, de volt ilyen Miami futás is. Hát általában azért ennek megvannak a határai, viszont a Boston elől-hátul brutálisan nézett ki, és egyébként az All-Star szünet óta, csak szerintem mindenkit meg fog lepni, a második legjobb a védekezésük elsők támadásban. Egészen félmetes. Ebbe tegyük hozzá, hogy egy elképesztő shooting forma is beleszól, ami abszolút nem garantált, hogy a playoffban kitart. De az a helyzet itt, hogy Williamsnek, akit én ugye évvédője esélyesnek tartok, és be is tettem az első csapatomba Smart elé, vagy hát Smart helyett, ha úgy tetszik. Tehát azt gondolom, hogy a védekezésük legfontosabb láncszeme esett ki, így is nagyon jó védők, és így is fel tudnak rakni 5 olyan embert a pályára, aki jó védő, tehát ilyen szempontból mély a csapat. Ugyanakkor Williamsnek támadásban is a pick and rolloknál van egy olyan dimenziója, ami ki fog esni, ugye ő egy ilyen vertikális veszélyt is jelent, és azt gondolom, hogy éppen annyira visszaesnek majd nélküle az első kört, egészen biztos a második kört, csak lehet, hogy a hiányában kell végigcsinálni a Bostonnak, éppen annyira visszaesnek nélküle, hogy megnőjön az esélye annak, hogy az első vagy a második körbe kizakóznak, és ezért nem tudom contendernek, csak Dark Horse contendernek nevezni őket jelenleg, azzal együtt, hogy szerintem ez a forma, ez legit, ez nem csak ilyen könnyű sorsolás, vagy ilyesmi, és említettem, hogy nagyon jó a dobóformájuk. Oké, de a védekezésük is alátámasztja, hogy ott vannak.
Ja, akkor már értem egyébként, hogy miért volt itt ilyen éles véleménykülönbség köztünk. Én itt egyetlen úgy számoltam, hogy az első kör túlolik nélküle, és a második körben meg visszatér. Ha ez nem így lesz, és a visszatérést valami eltolja, vagy esetleg meg is akadályozza, akkor természetesen én is a ti álláspontotokon vagyok, és onnantól kezdve csak Dark Horse kategóriába tudnám őket sorolni. Oda viszont akkor is.
Baska?
Hát nekem az a véleményem róluk, hogy nem tudok jobban bízni egy olyan csapatban, amelyiknek már a playoff előtt 8 emberes a rotációja. Most csak a vicc kedvéért megnéztem az utolsó meccsüket, amikor ugye kikaptak a Miami Heat-től. 8-an játsszák le, ebből Tice kap 17 percet, White 31-et, és Peyton Pritchard egy 20-ast. És Nesmith DMP CD kategóriába esik, tehát hogy én nem tudom, hogy mennyit kell ezeknek a srácoknak, gondolok itt majd Tatumre, vagy éppen Jaylen Brownra játszani egy playoffban, hogy ebből kijöjjön a 48 perc a végére. Egy contendernek szerintem alap, hogy vastag padja kell, hogy legyen. Ennek a csapatnak szerintem minden a padja, csak nem vastag, és a vastagságában is, akik feljönnek névként, azt úgy nehezen látom magam előtt, hogy összerezzen az ellenfél, hogy Jesusom, jön Peyton Pritchard, na most mi lesz velünk? Ennek a csapatnak szerintem igazából de facto hatodik embere sincsen nagyon jelenleg. És ez szerintem problémás. 37 percet átlagolt Jason Tatum az All-Star gála óta. Az nem kevés. Az és nem. Hát alátámasztja számokkal, mert beszarás, hogy milyen jó számai vannak. Meg tökre örülök, mert hogy a szezon elején ugye mindig a Sport TV-nél kell MVP-t jósolni. És akkor így próbálja az ember, hogy kicsit így érdekeset is mondjon, meg ne legyen hülyeség, és annyit ekésztem, hogy én behoztam Tatumot, legyen ő a jelöltem. És úgy örültem, hogy múlt héten megjelent a top 5-ben az NBA.com-on, mert azért ez így november-decemberben egy borzalmas típnek tűnt, hogy a végére azért brutális, hogy mennyire kirúgta magát, de szerintem ez a csapat nagyon vékony jelenleg a playoffra, és hát gondolom, hogy ti is már többször körbe nyalogattátok a védekezését a Boston Celticsnek. Ahogy ők a magas emberüket használják a palánk alatt, az tényleg párját ritkítja, és érdemes megnézni az erről szóló akár Thinking Basketball videót, tehát hogy tanulhatna tőle akár a Utah Jazz is, hogy hogyan kell Gobert megpróbálni jó helyeken tartani. Tényleg 4D-sakka, hogy Smart meg Williams együtt játszik, és ebből a 4D-sakból leveszed az egyik, nem tudom, bástyát vagy királynőt, akkor utána az úgy hosszabb távon szarul fog kinézni.
Így van. Ugye erről beszélgettünk is, amikor a Bostonról beszéltünk. Azt hiszem, hogy menjünk tovább a következő csapatra. Örülök, hogy vannak csapatok, ahol nem értünk egyet, és kíváncsi vagyok, hogy ez is az lesz-e. Contendere a Golden State Warriors. Erőfeltételezés. Curry visszatér mondjuk az utolsó két alapszakasz meccsre, vagy a playoff első meccsre legkésőbb. És akkor most Zoli.
Két vicces, vagy viccesnek szánt mondatot szeretnék ugye elmondani, és nem a Warriors-ra fogom kezdeni, mert meglátjátok utána, hogy miért van így. A Dallas-szal kapcsolatban felírtam, hogy miért nem igazi contenderek, ugye arról, hogy beszélünk, hogy miért Dark Horse-ok. Ezt írtam. Dwight Powell az oka annak, hogy nem igazi contenderek, de nem úgy, ahogy gondoljátok. Powell nem rossz játékos, de ha ő a kezdő centered, és igazából nincsen minőségi csere opciód ezen a poszton, ami abból is látszik, hogy ő kezd, akkor nem fogsz bajnokságot nyerni. És gondoltam, tök ugyanazt le fogom írni a Warriors-szal kapcsolatban és Looney-val kapcsolatban. Tehát ezt is felolvasom, hogyha már ez az erőltetett poén így elközölt, akkor menjen is végig. Kevin Looney, de nem úgy, ahogy gondoljátok. Looney nem rossz játékos, de ha ő a kezdő centered, és igazából nincsen minőségi csere opciód, ami abból is látszik, hogy ő kezd, akkor nem fogsz bajnokságot nyerni. Szóval nem lehetnek egyszerűen contenderek, igazi contenderek emiatt. Akkor lehetnének, hogyha a Draymond Green a régi lenne, ha Klay Thompson a régi lenne, és a Steph Curry a régi lenne, de egyikük sem a régi. Mind a hárman, hát ugye főleg nyilván Steph és Draymond, aki védekezésbe, támadásba egyébként is borzasztóan sokat esett vissza. Ők nyilván nagyon-nagyon jók még ma is, de Klay ugye a visszatérése óta a védekezésbe nagyon-nagyon pocsék. Egy dolgot tud ma igazán jól, vagy jelen pillanatban, mert azért még ne érjük ugye le 31-2 éves, tehát még azért innen lehet feljebb. Kevin Durant ezt megmutatta, hogy vissza lehet térni ebből a sérülésből másképp is. De jelenleg nem az a Klay Thompson, aki mondjuk azokon a hatodik meccseken, ugye Game 6 Klay, tudna egy olyan teljesítmény nyújtani például, ami átidalhatná azt, hogy ők centerben ennyire osztak. És nyilván tudjuk, a Warriorsnak nem feltétlenül mindig voltak jó centerei, de egyszerűen ez kevés.
Definiálod nekem a centerben rosszat? Tehát, hogy támadásban, vagy védekezésben, vagy mindkettőben?
Ez egy jó kérdés. Nyilván Looney egy intelligens játékos, aki a szerepét jól játsza, ami mondom elég lehetne. Én inkább középszerűt mondanék támadásban is és védekezésben is, tehát én Looney-t posztján ilyen liga átlagnak gondolom és tartom, és azt szerintem ebbe a specifikus csapatba kevés, és egyébként ugyanezt fogom gondolni Mavericksről és ugye Dwight Powellról, és a még nagyobb probléma, ami nyilván megmagyarázza azt is, hogy miért kezdenek, nincs igazából nekik minőségi csere opciójuk se, és szerintem ma már az nem működik, hogy Draymondot lerakod centerbe, nem tudom, 30 plusz percre, és persze legjobb már mindig nem lesz ott Kevin Looney, de egyszerűen már nem fogják tudni átidalni ezt, én erre számítok.
Én mondok egy, lehet, hogy meglepőt, meg polgárpukkasztót. Én Kevon Looney-t az NBA-ből jelenleg, nem tudom, szerintem két center ellen féltem. Joel Embiid az egyik, és Karl Anthony Towns a másik. És azt gondolom, amikor például Jokic-sal van, tökre helytáll. Tehát Jokic szerintem nem fog róla 40-et dobni. Gobert szintén nem az a kategória, aki ilyen szempontból veszélyezteti. Ugye szerintem DeAndre Aytonnal is megállja a helyét. Tehát én többre tartom egyébként Looney-t védekezésben. Ez a két ember, Embiid és Karl Anthony Towns szerintem képes róla 40-et dobni bármikor. Mondom ezt úgy, hogy mondjuk tisztességes fújást kap, és mondjuk magánál van, és nem üti ki magát bután. Tehát, hogy annyit tud játszani, amennyit kör akarja játszatni. A védekezéséről ez a gondolatom van. A támadó játékában meg ennek a Warriorsnak soha nem volt szüksége elite centerre. Behoznám Kuminga nevét, akivel szerintem egy nagyon izgalmas small ball line-upot tud felküldeni kör, és mindenben igazatok van. Szerintem az a Warriors, ez soha nem ezért volt jó, amiért a legtöbben talán kedvelik őket, az egyéni teljesítmények, a 10 plusz triplás Curry meg Thompson meccsek, hanem azért, mert mellé kellett hozzá szem, de nem olyan szem kellett hozzá, mint a Boston védekezésé. Csak egy pici érdeklődés, hogy láss, hogy ennek a csapatnak az olajozottság az igazi elénye. Amikor mindenki azt gondolta róluk, hogy ők a triplákkal nyernek, akkor se a triplákkal nyertek, azzal megágyaztak annak, hogy kihúzzák az embereket, hogy aztán a gyönyörű kis backdoorokból megcsinálják a 2015 utáni, nekem mindenképpen beautiful basketballt. De hogy pont ez az olajozott gépezet, ez nem tud együtt forogni egész évben, az szerintem a para. Én Looney-t megmondom őszintén, hogyha itt lenne mind a három játékos egészségesen, és a formáját, meg a legjobb tudását nagyjából megközelítve Green, aki szerintem azért még visszatérhet a playoffra védekezésben, Thompson, akinek a össze-vissza meccsei vannak, Curry, aki a szezon első két hónapja után tényleg keresi önmagát, akkor pont magasról tojnánk szerintem arra, hogy Looney milyen, meg akkor mondjuk, hogyha nem vitte volna el az All-Star Gála Andrew Wiggins monyóját. Mert hogy amit ő azóta csinál, az szerintem legalább annyira izgalmas és fontos kérdés, mint hogy mi történik a három naggyal, de amit meg kiveszel ezekből az egyenletekből, mint elemek, azt a túloldalon betolod egy Kumingával, betolod egy Jordan Poole-lal, betolod egy Gary Paytonnal. Ha majd beszéltünk arról, hogy a Boston Celticsnél milyen mély a csapat, ha visszajön Steph Curry, szerintem ez a Golden State, ez egy 8-9 emberes csapat, aztán majd eldönti Steve Curry, hogy ebből mennyit játszhat. Paytont játszhatod, Poole-t játszhatod, fel fogják olvasztani a playoffra, lássátok meg majd Iguodalát, akiről kiderül, hogy még mindig NBA játékos,
Porter-t
be tudod állítani, Otto Porter, tehát hogy én emiatt gondolom azt, meg azért, mert a bajnok szívét ne becsüld le, vagy nem tudom, ezt Tomjanov is csak az előző évi bajnokra gondolja, vagy az egykori bajnokokra, ez igaz-e. Emiatt nekem a Warriors az contender marad. Aha. Nem, nekem ő contender.
Neked contender. Okay.
Nekem ő contender a kategória, okay. Igen.
Én egyetértek Zolival, csak az érvelésben nem. Tehát ez egy Dark Horse contender csapat azért, mert azt el tudom hinni a Warriorsról. Alapból nem hiszek a varázsütésre, a rájátszásban minden összeáll teóriában. Rohadt ritkán történik meg, és nem is gondolom, hogy egy ennyire viharos szezon után ez realitás, de azt el tudom hinni a Warriorsról, hogy a védekezésüket vissza tudják tekerni az elit szintre. Ha nem is arra a hiperelit szintre, ami ugye ment az elején, tehát hogy elsők voltak egy csomó ideig, emlékeztek, nagyon megdicsértük őket. Az a védekezés egyébként kicsit azzal is bukott meg, hogy mennyire rohadtul fárasztó, és hogy milyen irgalmatlan sokat kellett periméteren mozogni, mert ugye az nem egy behúzódós védekezés, amit a Warriors csinál, viszont cserébe ugye rengetegszer adják el a labdát az egész szezonban, és azt mondod, hogy például a playoffban talán ez erre jobban oda lehet figyelni. Ettől függetlenül sem érzem azt, hogy ők támadásban egy-egy kiugró meccset leszámítva elég jók tudnának lenni, ahhoz, hogy contendernek hívjam őket, hogy realitásnak érezzem azt, hogy ők döntőbe kerülnek. Ugyanakkor azzal a védekezéssel, ami bennük van, és amit még egyszer mondom, azt elhiszem, hogy azt vissza tudják tekerni, azzal tulajdonképpen jó meccsapokkal el lehet jutni döntőig, úgyhogy ezért gondolom őket Dark Horse-nak, csak hogy ezt is így megindokoljam. Zoli, bármelyikünkre reagálnál le esetleg?
Az ok, amit felhoztam, utána persze az igazi okot elmondtam, tehát nyilván ez csak ilyen viccesnek szánt mellékzönge volt, mert valóban nem Looney az, aki egyébként a kulcskérdés, amit utána mondtam, persze sokkal fontosabb, hogy szerintem ma már nem az a játékos, a Big Free egyik tagja sem, mint akik voltak. Viszont még mindig nem öregek, tehát ezt tegyük hozzá, nem nagyon öregek, ugye Steph maga 33 évvel legidősebb, talán most már 34, lehet, hogy 34-et betöltötte. Draymond Greenben és Klay Thompsonban még lehet ilyen visszatérés, fellángolás a playoffra, tehát ezért a Dark Horse státusz, én azt gondolom, jár nekik. És ugye van egy csomó olyan érdekes fiatal piece, én abban nem hiszek, hogy Kuminga bármit csinálna még a playoffban, de nyilván...
Poole viszont közül... már az realitás, nem?
Hogy például talán igen, nagyon esély van rá. De meglátjuk, tehát körből kinézek bármit. Ez egyik legzseniálisabb edzés, hogy a Warriors egyébként nyilván azt még mindig el kell mondani, ugye Baska nem véletlenül imádja őket, hogy a mai ligában, amelyik ugye elsősorban egy dribble drive liga, erre sok mozgásos, tényleg gyönyörű játékra. Nekem is ez igazából ez a kosárlabda. Ők vitték tovább, talán egyedül, de mindenképpen leginkább a 14-es Beautiful Basketball Spurs örökségét, és nem nagyon látsz ilyen csapatot rajtuk kívül ezzel a stílussal. Szóval egyébként én is dukkolok nekik, csak amit mondtam, azt úgy gondolom, hogy most már nem biztos, hogy ugyanazok ezek a játékosok is, ezek a srácok, akiket egyébként tényleg kedvelünk nagyon. Steffet én ugye mindig is imádtam. Annak ellenére, hogy azt gondoltuk, hogy nagyon jól fog öregedni a játéka, most már így felmerültek bennem azért a kérdések. Nyilván mindig a triplája az mindig megmarad, de pull-upok...
Tetten érhető, hogy a lassulás az hol hat a játékára, én így mondanám, de elsősorban az is, hogy nem bírja végig a szezonokat, az most már kezd egy ilyen mintával alakulni. De ha megengeditek, menjünk tovább, mert meg szeretném kérdezni, hogy a Philadelphia 76ers vajon contender-e? És akkor engedjétek meg, hogy itt én kezdjek, mert szerintem nem contender a Philadelphia 76ers jelen pillanatban, hanem Dark Horse contender. Magyarán több külső körülmények Zoli szavával, vagy ahogy én mondtam, kedvező meccsapoknak és tényleg igazán szerencsés útnak kell összeállnia, hogy ők döntőbe jussanak, és azért gondolom így, több oka van. Az egyik az, amit a Philly-vel kapcsolatban nem olyan rég fejtegettünk, hogy itt azért nem az történt, hogy megérkezett Harden, és egy szintet lépett ez a csapat, hanem nem lépett szintet a csapat, ugyanott van. 1. 2. James Hardennek a fizikai formája nem fog az egyik pillanatról a másikra szárnyra kelni. James Harden fizikai formája ebben a szezonban gyakorlatilag, nem tudom, hogy ebbe be lehet-e fogyni, láttunk már ilyeneket, gyakorlatilag nem tűnik úgy, mint aki a prime magához egyetlen közel van ilyen szempontból. 3. Nyilvánvaló, hogy James Harden ezzel a védekezéssel gyakorlatilag alig pályán tartható, akármilyen zseniális támadójátékos, és a Philadelphiában, mikor pályára lépett, akkor volt 3 meccs, ahol nagyon igyekezett, és azóta nagyjából ugye Zach Lowe azt mondta, hogy hullaszerű a védekezése. Hát ennél azt gondolom nem kell pontosabbat mondani, hogy nem tudom, hogy ki hisz abban, vagy ki hisz ebben is, hogy varázsütésre Harden majd elkezd védekezni Philadelphiában a playoffban, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon komoly problémájuk van az atletikussággal is, tehát talán még a kezdőnek kevésbé, de ott is hatalmas kérdőjel Tyball, akiről 6 méterre fognak védekezni, magyarán nem fogják fogni. És lehet, hogy egyszer-kétszer beesik neki 2 tripla, és az ellenfél még tapsol is, hogy na talán akkor a harmadikat is rádobja, ez az. Szóval, hogy annyi kérdőjellel vannak tele, és Embiid az egyetlen, az a durva, az egyetlen igazi nem kérdője, mert például Maxi is védekezésben nem tudom, mit csinál az All-Star szünet óta, hogy egy példát mondjak. Tehát, hogy sok kérdőjel, és az egyetlen nem kérdőjel Embiid, ő az, aki szinte minden rájátszásában meg szokott sérülni. Ennyi kérdőjeles csapatot contendernek mondani szerintem gyakorlatilag lehetetlen, és majdnem, hogy minden egyes játékosokkal kapcsolatban felmerül valami. És nagyon össze kellene állni, és még ezt megsózva. Doc Rivers lehet, hogy a legrosszabb playoff edző a jelenlegi playoffba lévő edzők közül. Doc Rivers jó alapszakasz edző, ezt el kell mondanom. Egy szar playoff edző. Az edző sorrendünkben sokszor tettük Zolival top 10-be, nem hiszem, hogy most már ennyi év szenvedését látva bármelyikünk ezt megtenni. De Zoli, akár cányfolj rám.
Jól udvarló srácot, aki borzasztó rosszul bánik a cerkájával, az sem egy sokáig. Tehát
hát ez...
Az alapszakasz az egy dolog.
Igen.
Ez jó analogia.
Bár Budenholzer azért, hogy is mondjam, csak technikát növesztett tavaly, de ezt beszéltük is, hogy attól még egyikünknél se lett hirtelen top 5-ös edző, hogy azt megnyerték azt a bajnokságot. Nehéz ezeket megítélni.
Csak mert a Zoli visszakapnál szólt egy másodperce, ugye mondtam, hogy a Brooklynnál is készültem ilyen stattal, a Harden effekt. Harden előtt a Sixers 12. volt támadásban egy 10. védekezésben, február 25-e óta, mikor először pályára lépett, 12. támadásban és 10. védekezésben. Sehová nem mentek.
Igen.
Úgyhogy volt olyan első öt meccsük, hogy sírsz.
Hát az az öt meccs, amik Harden igyekezett védekezésbe, de komolyan mondom. Tehát, hogy ez ennyi múlott.
És akkor ott tökéletes időpontban, nem tudom, hogy hallgattátok-e Doug Rivers nyilatkozatát, amikor mondta, hogy nem a kezdő cserék játszottak szarul, hanem Harden. Tehát, ha valaki, aki mondjuk így ezekre történelmileg rosszul reagál, ha az edzője beleáll, az James Harden. Igen. És akkor jön ki mellé a másik hír, hogy a Philadelphia játékosai úgy általában eléggé le vannak már jöve a reverse trackről. Szarügy.
Az, akkor nálad is csak Dark Horse contenderek, vagy nálad még az se?
Ja nem. A Dark Horse-ok fölé teszem őket. Nekem ott vannak, ahol mondjuk egy Brooklynban vagy egy Golden State. Uh-huh. Egy döntőtől nem ájulnék el, hogy ez a csapat döntőt játszik. Meglepetés lenne.
Hát ez inkább Dark Horse-nak hangzik, de jó, oké, rendben.
Jó.
Nálam egyértelműen Dark Horse contenderek. Éppensége minden adott, és ez össze is állhat, csak mint említettem, mindennel kapcsolatban van egy hatalmas kérdőjelem, és egy reális, látható kérdőjelem. Zoli, contender vagy Dark Horse?
A csere után én egyértelműen a contender kategóriába raktam őket, és szerintem mindannyian oda raktuk őket, de amit évek óta hallottunk, ugye James Hardenről is, amit én megmondom, hogy nem tartottam soha teljesen jogosnak, hogy ő egy rossz playoff performer, hogy az ő játéka szétzúan, hogy a nagy pillanatokban egy csóker, és nem tudja megmutatni. És nagyon sokáig jók voltak a playoff statisztikái, de úgy érzem, hogy most jöhet el az a pillanat, amikor majd ez ténylegesen megváltozik, és jogos se válnak ezek a kritikák. És arra csatolnék vissza Gábor, amit mondta, egyértelműen úgy néz ki, hogy fizikailag leépülőben van. Tehát az a játékstílus, amit ő játszott ugye nagyon hosszú éveken keresztül, az a usage rate, ő nem egy LeBron James, ő nem vesz olyan komolyan az étkezést, nyilván genetikailag se olyan. Hát a játék stílusa sem feltétlenül úgymond olyan, ami szépen tud majd feltétlenül öregedni. Egyrészt nagyon
az,
nagyon...
az évek, a játék stílusa, meg a csajok kiszívták az erejét.
Igen.
Valaki szó szerint.
Igen, hát nála nyilván is benne van egyébként tényleg. Tehát nagy közszerű tudod, hogy látszik valakinek az arcán, hogy mennyire kiélt. Hát lehet, hogy James nem véletlenül takarja el akkor a szakállal, ugye a teljes fejét gyakorlatilag most már fölfele is nő ez a szakáll, úgyhogy nem csak előre, meg széltében.
Három olyan játékos van, aki legalább 200-szor kísérletezett a szezon során a gyűrű közelében, és mégis 50% alatt van a gyűrű közeli befejezéseknek az aránya, vagyis hogy a hatékonysága. Nyilván tudjátok, miért hoztam ezt fel, mert Nikhil Alexander Walker és Cole Anthony mellett a harmadik ilyen játékos James Harden. Az, hogy ő fizikailag leépül, az is jól tetten érhető, még statisztikailag is, hiszen a gyűrű közeli befejezései évek óta esnek vissza, amikorábban ne feledjük el, hogy elit volt. Ő nagyon magasról kezd itt nagyon nagyot esni ebben a tekintetben.
A másik dolog, amit majd Butlernél is szerintem elő kell vennünk, hogy sokszor a fizikai leépülés a tripla százalékban is megmutatkozik. Tehát az, hogy például ugye Harden rengeteg stebbeket vállal el. Ha nem tudsz annyira pattogosan, annyira lendületesen beleállni ezekbe, akkor egyszerűen le fog esni a békeseggel alá valószínűleg a százalékod. És ami nála tényleg idén látszik, hogy nincs meg egyszerűen a lába ezekhez a triplákhoz már, és a dobás kiválasztás nem fejlődött. Nagyon kérdéses lesz, és ugye már a mai adásunk arról szól, hogy milyen gyengességei lehetnek a contendereknek. Nyilván a Sixersnél mindig felmerül az is most már extra módon, hogy mennyire fognak ezek a büntetők jönni, mennyire fogják kisegíteni őket, mennyire fogják befújni egy konferencia elődöntőbe, mondjuk egy Bucks-ra játszhatnak a konferencia döntőbe, akár még ugye nem tudjuk a seedinget. Tehát, hogyha például egy Bucks ellen egy konferencia döntőbe ez kijön, hatodik meccsen, hetedik meccsen befújják, olyan szinten, ahogy az kellene, mert én nem vagyok benne biztos.
Hát ez az egyetlen
Én sajnos nem vagyok optimista, hogy a játékvezetőkről van szó. Akár itthon, akár külföldön, de még egy dolgot alátennék, csak amit mondtál. James Harden 4 éve első volt betörésekben, utána visszaesett negyedik, nyolcadik, most már nincs benne a top 10-ben. Igen. Ami ugyancsak azt jelzi, hogy oké, hogy ennek egy részét már úgy játszotta le, hogy volt a gyűrű alatt egy Embiid, aki miatt talán nehezebben lódul neki, de egyértelműen lefelé mutat ez a trend is.
Igen, mert ő is felfogta azt, hogy már nem fejez be hogy olyan jól, úgyhogy speciál, már olyat is láttam idén tőle, hogy beleállt egy középtávoliba. Majdnem, azt képzeltem, tudod, hogy valaki bejátsza az X-akták zenét.
Igen, de egyébként meg ez a pocsék gyűrű környéki befejezés szerintem, hogyha újra játszhatnánk az összes dobását, de az lehet, hogy figyelj James, bedobni próbált, ne faltott ki harcolni, akkor fölkúszna 60-ra. Tehát, hogy, hogy...
Hát, az azért erős, de értem, mit akarsz mondani, de azért...
A betörésén, a jelentős részénél eszébe nem jut kosarat dobni.
Igen, igen, ez kétségtelen.
És hát még annyit talán zárszónak, hogy, hogy a rotáció, tehát itt sem egy mély csapatról beszélünk, tehát ahogy jelen pillanatban kinéz, Shake Milton, Furkan Korkmaz, Danny Green, George Niang négyes közül, hát lehet, hogy háromnak kellene komoly szerep a play-offban.
Hát én esküszöm Niangba bízok a legjobban. Szerintem marha idén.
Mint Force Spacer zseniális egyébként, nyilván is vannak hibái, de még mindig olyan legkiegyensúlyozott.
Én szubjektív okokból minél többet szeretném látni Isaiah Joe-t, aki a legmenőbb nevű, és a fizimiskájával a legrosszabbul összepasszolód.
És elkézik is.
Isaiah Joe bármikor belép egy cowboy, azt várom. És kidolg a szalma száll a szájából, erre bejön egy fekas rác, nem értem.
Bocs, hogy közel ágtam, visszatérve mégis tényleg, akkor tőlem zársz a Filivel kapcsolatban a Doc Rivers jelensége, hogy a Sixers szurkolóknak az egyik veszőparipája, hogy miért nem tudta felépíteni Isaiah Joe-t, tehát miért felejtette el, miért nem adja meg neki az esélyt, főleg amikor tényleg szükség lenne rá, hát basszus, hát milyen pad játékosokat játszott most. Kicsit érthetetlen számomra is, mert egyébként amikor Joe játszott, akkor kifejezetten jó dolgokat mutatott. Én értem, hogy fiatal, de akkor is... Én a kényszert látnám, hogy be kéne őt rakni, és meg kéne próbálni. Alig-alig játszik.
Ez így van. Én ugye már a szezon előtt is nagyon reklámoztam őt. Na de, akkor viszont a következő már talán még nehezebb kérdés. Contender-e a Dallas Mavericks? Zoli, te nagyon egyértelműen azt mondtad, hogy nem, csak Dark Horse Contender-ök, úgyhogy most Baska, téged kérnélek arra, hogy válaszolj.
Az előbb megégettem magamat, úgyhogy őket mint ilyen light horse contendernek nevezném. A darknál világosabbak, de nem egyértelműen contenderek.
Jó, tetszik. És azért tetszik nagyon, mert ők voltak azok, akiknél elég egyértelműen billegtem a contender és a dark horse contender között. Épp ezért is volt furcsa nekem, hogy Zoli nehezen nevezi őket még dark horse-nak is, ugye? Ezért kerültek olyan korán szóba. Na most az a helyzet, hogy azzal kell kezdeni, hogy a Dallasnak a támadójátéka az a legplayoff képesebb ever. Tehát amit leginkább elhiszel támadójátékban, az még csak nem is a Jazz, az a Dallas Mavericks, a leglassabban játszanak, a legkevesebb transitionnel, gyakorlatilag már playoff körülmények között játszanak anélkül is, hogy ott lennének. És a playoffba ez egy nagyon jó jel. Az is, hogy Luka Doncsicsot láttuk az elmúlt két playoffba, támadásban ennek a csapatnak csak akkor lesz gondja, hogyha Doncsics kifullad a negyedik negyedekre. De szerintem jobb kondícióban van, mint eddig bármikor. Most így, hogy elkezdődött a szezon, nyilván ott nagyon rosszul indult, és nem csak és kizárólag Doncsicsot akarom kiemelni, hanem azt is, hogy szerintem olyan második embere támadásban még a jó Porzingis sem volt, mint amilyen Jalen Brunson és Spencer Dinwiddie a jelenlegi formájában. Tehát támadásban annyira nem féltem a Dallast, és teljesen egyértelmű, korábban is elmondtam már, ez a jó védekezés, ami azért most már nem olyan világelit, szóval nyilván itt egy kicsit megszeridültek a dolgok, ez a jó védekezés, ez az, amit féltenünk kell velük kapcsolatban, hiszen a Dallasnak nincsenek igazán kitűnő védői, hogyha meg vannak, akkor egyszerre pályán kell tartanod Klibert és Finney-Smith, és én azt hiszem, hogy az már bánthatja őket, hogyha mind a kettőnek, mit tudom én, 45 percet, vagy 42 percet kell játszania. Úgyhogy az is, hogy Jalen Brunson, és egyébként Dinwiddie sem igazán jó védő, összességében szerintem őket ezen az oldalon kell félteni, de nekem nagyon közel voltak ahhoz, hogy kimondjam, hogy contenderek, mert amúgy ennek a csapatnak az elmúlt egy havi, másfél havi formája is szuper, és szerintem teljesen playoff képes gárda.
Szerintem a Dallas piszok jó, és nagyon szeretem mindent, amit csinálnak. Ami szerintem nagyon nagy különbség, nagyon sok mindent elmondtál, nem ismételném. Luka Doncsics kifulladására hagyd térjek egy kicsit vissza. Szerintem Jason Kidd egyik legnagyobb húzása, és tudom, hogy ennek egy részét sérülések diktálták. Tavaly Brunson és Doncsics 12 percet játszott együtt, idén 22-t. Van mellette egy ember, amikor jönnek majd a duplázások, akiknek odaadod, és van egy decens betörése, van egy decens középtávolia, és megtalálja az embert. És ha fölrakod mellé még Dinwiddie-t is, oké, hogy védekezésben ott már az ilyen Harlem-ség, de hogy folyamatosan van mellette valaki, akivel megoszthatja a terveket. Kapott egy másodlagos labdakezelőt, aki tavaly szerintem nagyon kevésszer, és ettől lett az, hogy egy ilyen 40% környéki usage rate-tel állították bele szerencsétlent a földbe, és nem is meg volt meg hozzá a kondia. Az, hogy duplázódik a perc szám, amikor van mellette ilyen játékos, azt szerintem nagyon jót fog neki tenni a playoffban is, és mindenki tudja a dolgát, és van 3-4 olyan játékos körülötte, aki a jobb napjai 40-50% között triplázik. Ennek a Dallasnak nem számítanak esélyesnek, de tudod, olyan úgy vannak velük, mint a féllábú színésszel a castingos, hogy semmi nem szól ellenük, mint ahogy a lába mellett sem, mert hogy ha minden rendben van, akkor ez a csapat piszok nehéz megverni őket.
Igen, itt tényleg csak az a furcsa, hogy ők nem top 5-ösök támadásban ezzel az egész felfogással sem. És hogyha mondjuk a playoffban sem tudnak ezen szintet emelni, fogják tudni ugyanazt hozni az indokok miatt, amit felsoroltam, de kicsit azért necces ez az egész történet olyan szempontból is, hogy mondjuk kiemelkedőnek semmiben nem kiemelkedők. Zoli, mit nem mondtunk el, ami miatt te még Dark Horse-nak is nehezen nevezted a Dallast?
A magas emberállomány védekezésben ez az egyetlen olyan igazi gyenge pontja, az igazi sztár második opció mellett, nyilván szerintem mind a kettő kell azért még ma is ugye a bajnoki címhez. A Dallas nagyon sok mindent csinál jól, hogy ezt potenciálisan áthidalsa. Ball handling az gyengeség volt Luka után, most már ez kifejezetten erősségbe fordult, tehát ugye Jalen Brunson fejlődésével és ugye Dinwiddie megszerzésével. Dorian Finney-Smith is szintet lépett idén, ez egyértelmű. Dwight Powell is egyébként visszatért a legjobb szintjére, sérülés előtti legjobb szintre, de akiről ez nem elmondható támadásban, az ugye Maxi Kleber. Bertans szerintem nem nagyon fogjuk tudni használni a play-offban. Lesz egy egyébként nem rossz 8-as rotációnk, én azt gondolom, de nem mély a csapat, tehát itt a mélységet azért azt erősen elveszítettük, ugyanakkor 1-8-ig azért erősebb, mint az elmúlt évek Mavericks-e. Szóval én bizakodó vagyok esetleg egy második kört illetően, de ott már az olyan meccse problémák jönnének ki, és nyilván, hogyha a Jazz ellen kell kezdeni, akkor az borzasztó kemény, mert az elmúlt 11 mérkőzésünkben 0-át tudtunk megnyerni, ugye, Salt Lake-ben, úgyhogy az egy külön érdekes párat szemben ebből a szempontból. Dark Horse státuszt abszolút adom, nyilván Lukát most már egyre kevésbé lehet azért leírni, top 5 játékos a ligában, én azt gondolom, és hogyha playoffot nézzük, akkor még ennél is lehet jobb. Olyan nagyon senkit sem sokkolna, hogyha mondjuk a playoff legjobb játékosa lenne, nyilván ezzel nem azt mondom, hogy döntőig menne a Dallas, hanem a lejátszott mérkőzéseket tekintve.
Ó, én tavaly is azt mondtam, szerintem tavaly is ő volt a legjobb játékos.
Tavaly is nagyjából, igen, ott volt, igen, az elején, igen.
Akkor viszont most jöjjön a két megosztó csapat, vagy talán megosztó, hát ez biztosan az, a Memphis Grizzlies vajon contendere, mert elképesztően nehéz volt számomra például ezt eldönteni, úgyhogy a Memphisnek ugye bevallottam, még rajongója is vagyok. Itt egy olyan skizoid állapotba kerültem, amiben azt néztem meg, hogy a Memphis Grizzlies játéka, ami szintén ilyen matek feladat megoldós, sok labdaszerzés, elit támadó pattanózás, hogy nekik annyira jó a támadó pattanózásuk, hogy szerintem az tovább vihető a playoffba, egyrészt. Tehát az egyik erősségük szerintem az playoffba is tovább vihető. Másrészt, a Memphis Grizzlies atletikus képességekben, fiatal csapatról van szó, meglehetősen jó. Nem gondolom, hogy ennyit fognak transitionben tölteni, de még a playoffba is sokat rohanhatnak, nem ennyire. Tehát itt van azért visszaeses lehetőség, és tudjuk, hogy az ők félpályás támadásuk az hát közepeske, legjobb esetben. Tehát ez oké. Okay. Na most akkor egy meglepő stat, bár lehet, hogy nem annyira meglepő annak, aki tudja, hogy az első 20 meccs után kb. Utolsók voltak védekezésben, szóval sztárszünet óta elsők. Ez a csapat védekezésben elképesztően jó, és az pedig egy tipikusan olyan dolog, ami át szokott menni a playoffra, hogyha kiemelkedő vagy védekezésben, és nem veszítesz el valami fontos láncszemet. És ezért nagyon billegtem, de én most kicsit homerség tudom, megkockáztatom, hogy a Memphis Grizzlies az általános védekezés ellenére nem csak Dark Horse Contender, hanem Contender. Szerettelek volna ezzel meglepni titeket, Vaska?
Én azt kérdeztem volna tőletek, hogy mondjatok valamit ellenük, és ez a félpályás támadás, ez ott van. Én ezt írtam fel magamnak, hogy nem féltem őket semmitől, dobhatnának több triplát. Tehát, hogy így...
Fognak.
Jól játszanak Morenttel, jól játszanak Morent nélkül. Ez a csapat tényleg olyan mér, mint a Mariana árok, olyan, mint a nem tudom melyik a legeklatánsabb olyan állat, aminek le tudod vágni testrészeit, és visszanöveszti, és megy tovább. Csereszabatos, gyakorlatilag az összes poszton mindenki. Nincs olyan matchup, ahol ne tudnának épkézláb játékosokat felvonultatni. Ha kell Benga, ott van Adams, ha nem kell Benga, nincs ott Adams. Figyelj, én imádom őket, és mondom, tehát, hogy egyedül talán a rutintalanságot tudnám még felhozni, meg hogy fiatalok. de ezért is volt tavaly tök jó, hogy beleszagoltak, egy kicsit érezték a puskaporszagát. Hogyha meg tudják találni azt az egyensúlyt, hogy nagyon jók vagyunk Morenttel, nagyon jók vagyunk Morent nélkül, de azért az egy-egy elleni meccsapoknak a gyümölcsözősége valószínűleg le fog szűkülni a playoffban, és úgy kell játszaniuk Morenttel, hogy mégsem legyenek talán ennyire Morent dependensek, hiszen annyi jó játékos, meg jó kezű, meg jó szívű emberke van, tényleg nem tudok ellenük semmi rosszat mondani. Ez a csapat nálam egyértelműen emiatt kontender, mert csak ilyen mondva csináltó dolgokat tudnék hozni ellenük, hogy miért nem.
Yes,
és megdolgoztak érte, paszki 80 meccsen keresztül. Úgyhogy ennyi, kontenderek vagytok.
Igen, akkor nem sikerült meglepnem ezzel, legalábbis Baskát, nem Zoli?
Én nagyon érdekes ilyen hullámvölgyen, hullámhegyeken mentem át, miközben a Grizzlies-t elemeztem, mert eredetileg nem tudtam és ugye belekötni semmi, nézegettem a statokat, és csak azzal a rohadt nagy közszájjel, de ami időnként ugye igaz az, hogy fiatalság, bolondság, ezzel tudtam volna jönni. De aztán eszembe jutott az, van egy ilyen vicces mondás, hogy they're too young to be afraid, ezt szokták ugye mondani az NBA-ben, vagy ennek egy ilyen picit másik verzióját, hogy túl fiatalok ahhoz, hogy úgymond megijedjenek, tehát hogy még nem tudják felmérni úgy épp, hogy milyen fontos lesz majd, milyen fontosak lesznek a pillanatok, amikben benne vannak, és így akár játszhatnak majd annyira jól is, mint egy veterán playoff csapat. Nem lepne meg teljesen, mert tényleg egyébként statisztikailag mindenben jók. Megnéztem a hasznos statokat, mert ugye ez ilyen 4-5 éve van az NBA-ben, és ugye tudjuk, hogy ezt többször elmondtad, Gábor, meg szétszedted, hogy a Grizzlies gyakorlatilag az összes hasznos statban jó. Viszont volt egy olyan felmérés is, hogy melyik azok a hasznos statok, amelyek ténylegesen fontosak ugye a győzelmekhez. Vannak olyan kategóriák, és akkor itt gyorsan felsorolom őket. Labdába érések, lecsorgó, elpattanó labdák megszerzése, az ugye a loose ball. Védőhibák kiharcolása, elzárásos gólpasszok, tehát ugye amikor egy védőt leveszel a dobó csapattársról. Dobások zavarása, itt külön kategóriában vannak a kettesek és a hármasok is, és a kizárások. És az az érdekes, azt néztem meg a Grizzliesnél, egyrészt itt most nem fogom, mert ugye nincs időnk rá, de jó ilyen játék is lehetne, hogy megtippeljétek, hogy melyek ezen kategóriák közül azok, amik ténylegesen meghatározzák a győztest, vagy növelik a potenciális győztes esélyeit. És itt akkor lelövöm a point, a legeslegfontosabb ugye az a lecsorgó, elpattanó labdák megszerzése, tehát a loose balls won, azok a labdák, amiket ugye te szerzel meg, ezek a 50-50 szituációk. Hogyha ezeket megnyeri egy csapat, akkor 60% esélye tudja megnyerni a meccset. A második legfontosabb a screen assist, ez 59%-os esélyt jelent ugye a győztes csapatnak a kategórián belül az adott meccsen. Utána a legfontosabb kategória a megtámadott kettesek, utána jön csak ugye az ilyen beleérések, ugye a deflections, amikor belekapsz egy labdába. A charges taken, tehát a védőhibák kiharcolása az 50%, tehát ilyen nagyjából nem számít, vagy legalábbis ugye nem jelent jelentős különbséget, és érdekes mondani utolsó, a megtámadott contested hármasok, tehát hogyha nagyon agresszíven kitámadsz triplázókra, és ezen gondolkodtam kicsit, hogy ez miért lehet, és valószínűleg azért, mert hogyha nagyon sok triplát kell megtámadnod agresszíven, az mit jelent? Az, hogy nem tudod ugye azokkal a játékosokkal dobatni, akikkel szeretnéd. Szerintem ez innen jön, és egyébként az az érdekes, hogy a Grizzlies pont a fontosakban jó. Ha. Miben? Ugye elsők a ligában a loose balls tekintetében, 8-ok a screen assist-ban, és a contested ketteseknél, amik ugye fontosabbak, mint a triplák ezekben a kategóriákban, ott 5-ek az egész ligában, és ráadásul ugye van még a deflections, tehát ezek a labdábérések, ott pedig 2-ak. A deflections egyébként ilyen középkategóriában volt, azért 54%-ban megnyerte a meccseket az a csapat, akinek több deflectionja volt, tehát azért itt is van egy kis előny, és pont ezekben jó a Grizzlies, mint hogyha nem tudom egyébként, hogy ezt meg tudod erősíteni, de úgy rémlik, hogy egy nagyon komoly analitikus csapat van Memphisben. Ugye?
Persze, tehát alapból, hogy összeállnak ott Kleimanék abban a kommunában, amit ugye ki is parodizáltunk egy kicsit a hangjáték adásunkban. Szóval igen, azért ők ott erre nagyon-nagyon durván
figyeltek. Ez még ezeknél a statoknál is visszaköszön. Lehet, hogy véletlen, de én nem lepődnék meg azon, hogyha nem lenne véletlen.
Nem, hát ez meg Jenkins egy ilyen egyző, tehát Jenkins abszolút a matekot szeretné megoldani, és ez mind a matekról szól, amit felsoroltál. Viszont akkor a másik olyan csapat, ami esetleg megosztható lehet, az a Miami.
Egy mondatot engedjetek meg, ennek a csapatnak olyan 2015 Warriors fábja van, hogy sírsz.
Igen, teljes mértékben. Még akkor is, hogyha más típusú csapatról beszélünk.
Meg kicsit 12-es OKC is, tehát az volt az utolsó, ilyen tényleg nagyon-nagyon fiatal csapat, amelyik döntőbe ment. Nem azt mondom, hogy a Memphis döntőbe fog jutni, de olyan vibe-ot is érzek kicsit, ilyen 2012 OKC, és valóban 2015 Warriors is.
És akkor most menjünk tovább a másik lehetséges megosztó csapatra, de Ez a csapat sem lett volna túl megosztó, hogyha nem szaladnak bele egy teljes összeeséses, egymással vitatkozós, négy meccses vereségsorozatba. A Miami Heat contendere, akkor Zoli most kezdte.
Nálam igen, de csak azért, mert megmutatták két éve, hogy döntőbe tudnak jutni, egy szerintem potenciálban nem olyan jó csapattal, mint az idei, viszont egyértelműen ki kell találniuk a gyengeségüket, amik a félpályás támadások, és ez extra fontos lehet a play-offban. Itt szerintem Lowry-ra kell majd, hogy nagyobb teher háruljon, mert Butlerin ugyanezt el kell mondanom, hogy felhoztam őt Hardennél, egyértelműen fizikailag kezd leépülni. Az elmúlt két és fél évben gyakorlatilag teljesen eltűnt a triplája. Előtte három éven keresztül ilyen 35-37%-os triplázó volt, relatíve magas, ha jól emlékszem, ilyen 4-5 kísérletekkel. Most gyakorlatilag nem tudja bedobni. Hogyha azt fogjuk látni a play-offban, ahogy most lehetne valószínűleg védekezni rajta, meg ahogy sokszor védekeznek is, teljesen fel is lehet akár adni, meg lehet próbálni, és azt mondani, hogy Jimmy Kim dobjál be 5-6-ot, úgyse fogsz. És ez azért elég komoly visszaesés lehet ahhoz képest, amit ugye tőle láttunk. És ráadásul ugye ISO játékban, mert tényleg a Heat-tel az a probléma, hogy sokszor az a játék a crunch time-ban, hogy odaadjuk Jimmy kezébe a labdát, igen, nem csak Jimmy nem az a játékos feltétlenül. Szerintem sose volt az, akinek gondolta magát, meg akinek sokszor gondoltuk, egy-egy valóban extra párharc után, de hogy jelen pillanatban nem az a játékos, ez teljesen egyértelmű. Tehát a Heat-nek olyan szintű csapatvédekezés és csapattámadás kell majd ahhoz, hogy át tudja ezt hidalni, és úgy néz ki, hogy kémia problémák is vannak, csapategység problémák. Tehát, hogy azért nem tudom őket leírni, mint contender, mert nagyon nagy elvárásaink voltak velük szembe, de az igazság az, hogyha jelen pillanatban teljesen objektíven kéne őket kategorizálnom, akkor nem tudnánk őket szerintem a contender kategóriába berakni, csak a Dark Horse-ba. És a megerőlegezett bizalom, és a szezon előtti elvárásaink, és a szezon egyes szakaszaiban mutatott játékuk az, ami miatt meg tudjuk nekik előlegezni a contendert.
Hát nekem ez nem lenne elég indok, amit te most felsoroltad. Ez alapján én Dark Horse-nak raknám be őket. Én inkább azt mondanám, hogy a szezonban már többször megmutatták szakaszokra azt, hogy ennek a csapatnak a playoff védekezése, ez valószínűleg történelmi lesz. És csak ebbe kapaszkodhatnak. Tehát én nagyon szeretem Lowry-t, biztos, hogy nagyobb terhet is tud majd egy kicsit cipelni, meg Hero-nak is lesz mondjuk minden harmadik meccse, talán. Butler is talán néha még vissza tudja hozni azt a régi vibe-ot, biztos vagyok benne, hogy nem olyan gyakran, mint a buborékban. Nincsen ott ugye Dragic, aki akkor All-Star szinten játszott, a buborékról beszélek megint csak. Ennek a csapatnak, amibe kapaszkodni lehet az, hogy ezek mindenkit 90 pont alatt képesek tartani. Nyilván lesz, hogy szétdobják őket, mert ez az NBA, de értsétek jól, minden meccsnek úgy kell neki menniük, az ellenfél nem dob többet 90-nél. Ez az egy dolog, ami miért contenderként megmerem őket nevezni, mert ez a védekező line-up-ok, ez legalább 6 emberről beszélek, és akkor még hozzájön Hero meg Robinson, úgy rakod be, ahogy akarod, de hát emellett még a legjobb edzőjük is van, aki playoffba is kiváló edző, emiatt nem lehet nem contendernek nevezni szerintem az idei Heatet, de egyébként az a félpályás támadás, a Butler, amit mondtál Zoli, gyakorlatilag azok a dilemmák, azok nagyon komoly dilemmák, és ezt tényleg áthidalni kell, csak szerintem ez ilyen történelmi védekezés potenciál van bennük. Baska, te merre dőlsz?
Visszatérve oda, hogy a védekezés nyeri a bajnoki címet, azért kéne valamit támadni is. És ebben a csapatban elmondhatok nagyon sok mindent, ezeket igyekszem nem ismételni. Szerintem az, ami a buborékban történt, azt Phil Jacksont előhívva csillaggal érdemes kezelni. Nem oké, azt gondolom, hogy a hatodik emberük dobja az All-Star Gála óta a legtöbb pontot. Nem oké az, hogy Butlernek nagyon komoly tendenciája az, hogy a 25 pontos meccset 7 pontos követi, és ami egyébként nagyon szerethető ebben a csapatban, hogy olyan játékosoktól kaptak rettentő sokat, akit az anyuk se szeretett, meg a óvodában is szaros Billy volt a jelük. Most az, hogy a playoffban ők mennyire fogják kirúgni magukat, gondolok itt a Jurcevenekre, meg a Max Strusokra, és a többi, e felül vannak kétségeim. 19. támadójátékkal és egy olyan vezérrel, aki hajlamos eltűnni, nagyon nehéz őket ide sorolni, viszont ők is szerintem megdolgoztak azért, hogy legalább ebben a light contender kategóriában, vagy light horse kategóriába tartsuk, mint a Warriors, de én az ő sorsukat azt látom, hogy második helyen kiesnek a Brooklyn ellen.
Wow. Akkor azért, igen, a Light Horse-szal is még egy kicsit ilyen pozitív voltál. Miami-t azért azt látom, hogy én látom legpozitívabban hármunk közül, mert Zoli szerintem csak úgy valahogy beerőltette a contenderbe, de
pontosan így volt. Tehát, hogy de azért szerintem meg is indokoltam, hogy miért, igen. Tehát, hogy
igen. Én szerintem az nem volt elég indok arra, hogy contender.
Amúgy nem abszolút, tehát, de azt hiszem ezzel is zártam, hogy igen. Hogyha teljesen objektív lennék, akkor nem.
Igen. Jó, akkor viszont beszéljünk, tényleg más kérdést kell feltennem, és nyilván nem véletlenül hagytuk őket a végére, és beszélünk róluk ilyen szempontból legkevesebbet, de mégiscsak a Bucksba tudok jobban belekötni, szóval kiemelkedő keleti esélyese a Bucks, és én azzal kezdek, hogy nem, mert egyszerűen túl sok a kérdőjel a Bucksban is, ahhoz képest, hogy milyen brutális ereje van ennek a csapatnak, ezért nem tekintem őket kiemelkedő esélyesnek. Egyértelmű contenderök, de a védekezésükkel is bajba vagyok, egyértelmű, hogy feljebb tudnak majd kapcsolni, de azért azt nem gondolom, hogy annyival, mint ahogy tavaly. Azt mondjuk én nem látom magam előtt. Azt, hogy Grayson ellen például pályára tud-e majd lépni egy konferencia döntőben. Szerintem ott már lehet, hogy őt lekergetik a pályáról. Tehát, hogy Brook Lopez visszatud-e úgy térni, hogy azért majd komolyan formába is legyen, mert ugye arról szólt az egész tavalyi playoff, hogy Brook Lopez lekergesse az ellenfél a pályáról. Ezek a kiegészítő játékosok sérülésből jönnek vissza, vagy például nem kifejezetten jók, mert Grayson Allent a playoffban tényleg nem látom, és Chris Middletonnak is rosszabb éve van, aztán tudod, lehet, hogy megint az lesz, hogy a playoffba hetedik meccsen majd megkapja a labdát az utolsó 5 percben, azt több pontot dob, mint az egész csapat, az egész ellenfél csapat, szóval ez benne van a pakliban, de egyértelműen egy rosszabb éve van, mint tavaly, mondjuk Drew Holidaynek kicsit jobb, szerintem nem mondhatjuk azt, hogy kiemelkedő contenderek, viszont egyértelműen contenderek. Vaska?
Szerintem egy ilyen elbaszott szezonban, mint amilyen itt van mögöttünk, az, hogy nagyon jó eséllyel, és én ezt jósolom, a két tavalyi döntős lesz a keleti és a nyugati főcsoport első helyzetje, az elképesztő szívről, elkötelezettségről, odaadásról és akaratról tanúskodik. Az, hogy a Phoenix megcsinálta, az a kisebb meglepetés. Az, hogy a Milwaukee meg fogja csinálni, az szerintem nagyon meglepetés. Nincs disease of more, nincsen lassulás. Persze, fel kell szívni magukat egy olyan szezonban, és egy csomó dolgot erről nem beszéltünk. Az első felében még mennyi korlátozás volt érvényben, amivel már valószínűleg azért a tökük ki volt. Giannis szerintem egy kibaszott legenda, amit tegnap is csinált a triplával, az, hogy egyszerűen lepeleg róla minden, de semmit nem felejt el, csak elbukcsolnak az első helyre, nincsen komoly sérültjük most, mire odaérnek, és szerintem nincs gyenge pontjuk, nem ezt látjuk, de nincs gyenge pontjuk. Én azt gondolom, hogy amíg ők, ahogy például a Utah Jazz bizonyítsa azt, tudod, mint a szabatosságot kinek kell bizonyítani az eladónak meg a vevőnek, a Utah Jazznek bizonyítania kell azt, hogy ott a helye, a Milwaukee Bucksnak az ellenkezőjét kell bizonyítani, hogy nincs ott a helye, és én hasonlóan vagyok a Phoenix Suns-szal, és ahol nyilván Paul sérülékenysége egy kérdés, nyilván az, hogy Bridges és Crowder mit hoz benn meccsenként, az szerintem egy issue. A legnagyobb szerintem az, hogy Booker tud-e konstans legendary lenni, mert nekem tavaly ez hiányzott belőle a playoffban. Úgyhogy mind a ketten nekem masszív esélyesek, és...
Tehát kiemelkedő contendereknek tartod
mindkét. És kiemelkedők mindketten, igen.
Jó, a Suns-ra én is rámerném mondani, az említett okok miatt a Bucks-ra nem. Zoli, te hogy vagy ezekkel?
Visszacsatolnak itt az adás elejére, Gábor. Ugye azt mondtad, hogy nincs olyan kiemelkedő csapat, amelyikre azt a státuszt rá húzhatnánk, hogy torony meg a esélyes. Én ezzel nem értek egyet.
Ezzel én sem, csak azt mondom, hogy nincs olyan kiemelkedő csapat, mint a Golden State volt.
Hát, okay. De én az idei Suns-t azt majdnem olyan jónak tartom, mint a legjobb Golden State-et. Nyilván nem teljesen, mert ugye az kérdés, hogy melyiket vesz a legjobb Golden State-nek, ugye mert amelyik 74 meccset nyert, az ugye elbukta a döntőt.
Csak a rám TMC.
Igen. Szóval nálam a Suns kiemelkedő. Én is ezt a két csapatot várom a döntőbe egyébként. A keleten a legkomplettebb csapat az a Bucks. Nekik van talán a legkevesebb olyan gyengeségük, amit hogy igazán tényleg át kell hidalni. Middleton nekem picit streaky, mert ugye érdekesség vele kapcsolatban, hogy ugye az első 4 playoffja után ugye ő vezette az all-time tripla százalékot a playoffban, csak hát ugye az első 3 szezonban az egy-egy-egy pár harc volt, tehát kicsi minta. Azóta azért úgy visszazuhant a földre a triplázás tekintve is az elmúlt 2 évben. Nagyon jó második opció, bár lenne a Mavericksnek egy ilyen játékosa, de ő is, és Holiday is azért elég streaky, és én azt gondolom, hogyha újra megtörténik a döntő, a Suns-nak ugye mi a gyengessége, csak és kizárólag a büntetők kiharcolása és a gyűrű közelében a befejezés kísérletek száma főleg, mert egyébként a százalékok azok rendben vannak.
Aitonnak köszönhetően, igen.
Így van, de egyébként Booker is nagyon sokat fejlődött ebbe. Szóval én egy olyan tökéletes rendszert látok a Sunsban, és itt még egy picit visszacsatolnék arra, amit Baska mondott, hogy és amit a Warriors-ot tényleg tudunk, és most nemrég egyébként lenyilatkozta egy anonim keleti GM, hogy a Warriors-nak, és az idei Warriors-ról beszélt, még mindig az a hatalmas előnye, hogy olyan team chemistry van ott, olyan csapategység, csapatkémia, ami senki másnak nincs. Na, én azt érzem, hogy már van egy ilyen, másik ilyen csapat, ez a Phoenix Suns, és én abszolút azt várom, hogy dominálják ezt a playoffot, és a döntő azért nyilván nem lesz egyszerű, mert hatalmas a tét a döntőben, mindig nagyon ritkán látunk olyan sima döntőt, hál' Istennek, az kőkemény lesz, de szerintem megtörténik a visszavágás, és egy kőkemény 6 vagy 7 meccsen ugye nyer majd a Suns, és ezzel ugye tippeltem is,
és lelőttem már előre. Mind a kettőt kiemelkedő esélyesnek tartott te is.
Abszolút.
Jó,
abszolút.
Tehát akkor ebben ti Baskával egyetértetek. Egyébként minden kombináció meg volt szerintem. Volt, hogy Baska és Zoli, Baska és Gábor, Gábor és Zoli, tehát hogy tényleg minden kombinációt felmutattunk.
Mindenki ki. Mindenkivel, ez így
egyetértés.
Mint egy rendes orgián, igen.
Hát ez ilyen. Itt a podcasterek egymás közt. Na jó, ne gondoljunk tovább bele, hanem Baska, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál ismét ez az adáshoz. Remélem, tényleg hagyományt csinálunk ebből, mert ez jó playoff felvezető, azt gondolom. Még így úgy, hogy belátható távolságon belül van a playoff, de nem vagyunk még ott.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szerintem az fasza lett. Én nagyon bírtam, és köszönöm szépen a sok extra infót, amit megtudtam tőletek, be tudok építeni majd a hétvégi Eliubban, meg a közvetítésekben, amit nézzetek ezúton is a Sport TV-n.
Illetve YouTube-on is gondolom playoff alatt megint jelentkezni fogsz, vagy bevállalod, mert azért az nagyon kemény.
Ja, abszolút, abszolút. Hát most már kihasználom, hogy most már full-time freelancer vagyok, úgyhogy a reggeli pipából ettől az időntől daily krónika lesz, és délben lesz. Rendesen fel tudok rá készülni, meg tudom nézni, nem kell hajnal 4-kor kelni az első körben, mert eddig az a 8-9-10-es kezdés, ez 4-es keréssel lett meg, úgyhogy most így nem leszek zombi az első körben sem, úgyhogy igyekszem minden nap, lesznek elfoglaltságaim, amikor 1-2 kimarad, de alapvetően úgy készülhet mindenki, hogy business as usual.
Hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál, és várunk majd vissza akkor.
Nagyon köszi, srácok, jó munkát nektek is!
Zene az én füleimnek is, hogy jössz majd a még ha egy kicsit megváltozott nevű adásra is. Nagyon-nagyon szeretem őket, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Baska.
Köszi, köszi.
Zoli, mi pedig akkor tulajdonképpen megyünk tovább, jövő héten már búcsúzunk bizonyos kieső csapatoktól, szóval tényleg itt van a kanyarban már a playoff.
Várom, nagyon örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszi szépen, hogy hallgattok minket, köszi szépen, hogyha patreon.com/keleten-nyugatonon támogattok minket, és jövünk a következő héten is két adással, ahogy megszokhattátok, utána meg ki tudja mennyivel. Jó sokkal! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.